Premier League harmadik évad 18. fölvétel. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. És hát vegyétek a könyvet. Azt hittem, hogy nekem lesz először aláírva, de nem. És én ezért hoztam, úgyhogy menjetek. Az biztos, hogy a Corvin Libribe kapható.
Mindegyik Libribe kapható.
Ja, én is megnéztem.
Nem személyesen néztem meg minden Libribe, de a honlapjukon megnéztem, hogy mennyi van készleten.
Tegnap tényleg az volt, kétszer nyomtam be a Twittert, és ahogy görgettem, ugye mivel te is, Krisztof is retweetelitek, vagy lájkoljátok a megosztott könyveket, kajakra csak azt láttam. Könyv, köcsög Ronaldo.
És a két dolog közül csak az egyikről fogunk beszélgetni a mai napon hosszabban.
És hát ugye tudjuk, hogy nekünk az a jó, ha valaki nem jó.
Így van.
Ronaldóról fogunk
beszélgetni. És már nem CR-nek hívják, hanem TC-nek, mint tartalékcenter. Hogy elveszem a kenyerét, na. De tényleg.
Jó, akarunk forrót rakni még így?
Most ne.
Nem.
Na, először jó. Is. Ready to make an entrance. Sosmárk.
Sziasztok.
Mr. Michael Haag vagy Cox.
Hol Jongens? Mert valaki mondta, hogy ez jobb is. Váltogatni fogom.
Ma mi van? Ma
hágás van, vagy Cox?
Ma akkora hágás van, hogy elképesztő. Itt ugye a Manchester United csere csatára volt az, aki meghágta az egész klubot.
Na, meg az egész heti felvételünket, de igen. Nem mondjuk ki a nevét, csak úgy, hogy ka. Ka van a végén. Mr. Vai Bence.
Sziasztok.
Így még soha. Visszahozod?
Szolid.
Eszembe jutott megint, hogy Pácsónak jobban örültem volna, de
most egyébként voltam az Alábában,
és van leárazva ing. Az kurva jó volt az a komment.
Nagyon jó. Akkor megyek.
Voltam az Arában, vannak leárazva. Ingek. Na, mi lesz a mai adásban?
Bocsán, annyit akartam csak hozzáfűzni, aztán itt tovább mentünk, hogy tök jó látni egyébként, amit mondtál, hogy mennyien küldik be a srácoknak a könyvet.
Pedig nem mondtuk, hogy küldjétek, de örülünk neki.
Igen.
Jó, nyerni se lehet vele semmit, nem is értem. De igen. Nagyon durva.
De a mi figyelmünket meg lehet vele.
De ettől a legszebb az egész, hogy nem csak a könyv az, ami sokat hozzáad ehhez a közeghez, hanem van egy ilyen nagyon közösségi, meg kultúr élménye is az egésznek, úgyhogy ez nagyon szuper.
Nagyon sokan már érteni, hogy hogyan nézzenek egy meccset. Nézik 30 éve, és mint Granit Xhaka, addig nem értette, hogy mi van.
Amíg Arteta nem lett az edzője.
Nem magyarázta.
Ez bent tényleg, így van, és nekem igen. Is rohadt jó érzés.
Köszi mindenkinek, igen. Mert jól esik.
Nekem majd valami olyasmit írjatok bele, hogy írtam neked egy könyvet, Gabi, bazd meg.
Én annyit akartam bele, hogy kedves Gábornak.
De jó. Én csak a Dír Gábort gondoltam.
Ez itt van. Arzenálos tollat hoztam hozzá direkt, úgyhogy mi lesz a mai adásban?
Odaadom.
Most már nekem már nincs meg.
Odaadom az első. Ezt most ki sem másoltam, úgyhogy csak Messengerből.
Gondoltam.
Mi, hogy a kérdések az extránkba mennek.
Igen, azt mondjuk el, mielőtt hozzákezdünk a témákhoz, azt mondjuk el, hogy ez lesz az utolsó főműsorunk itt a Premier League újrakezdése előtt, viszont lesznek VB-s adásaink.
De azok mindegyik az extrában.
Így van.
Tehát aki előfizet, azt tudja megnézni. Jaj. Ott pedig azt, hogy milyen témáink lesznek, az közbefügg.
Azt majd a VB azért adja igazából. Azt szerintem megígérhetjük első körben, hogy az első kettő csoportkör után fogunk jelentkezni, addigra lejátszanak azért elég meccset is, hogy legyen bővebben miről beszélgetni, onnantól kezdnek, majd mindig eldöntjük, hogy éppen mi lesz, meg mi az érdekes téma, meg miről érdemes éppen beszélni, de ez csak az előfizetőinknek, úgyhogy aki minket, hármunkat, négyünket, bocsánat, szeretne a minket hármunkat és kedves Gábor szeretné a VB-ről így hallani, akkor az a premierleague.hu-n megteheti, hogy előfizet, és akkor fogunk jelentkezni, majd pedig, amikor újraindul a PL, akkor visszatérünk a normál menetrend szerint a főműsorhoz is.
Ha pedig Bence már a közösségi élményt említette, akkor szerintem rohadt jó az, hogy bedobtuk azt, hogy lehet kérdezni, és olyan mennyiségű kérdés jött be.
Eszemből még egy adás.
Hogy kell erről még több adást szentelni ennek, és tök jó kérdések vannak össze. Szóval tényleg gratulálok mindenkinek, aki küldött, és mindenkit bíztatok, és hogy küldjetek. Tegnap válaszoltunk elég sokra, és megpróbáltunk a mélyre menni. Bence a Nottingham Forestnek is utána ment, én közgazdasági dolgoknak mentem utána, Pete pedig
azután mentem, hogy mi lett volna, hogyha Emery a Manchester City edzője.
Szóval mindenem megvagyunk, még Dír Gábor is szerintem fog válaszolni.
Ó, hajjaj.
És ugye ez, mint elmondtuk a múlt héten, ez egy állandó rovatunk lesz, tehát havi egyszer egy olyan extrát fogunk csinálni az előfizetőinek, hogy kérdezhettek, és mi válaszolni fogunk, ami plusz egy műsort is jelent egyben.
Köszi.
Na de akkor.
Most mi van? Péntek van? Mától lehet előfizetni a Top Class-ra is. Reméljük tetszett minden, amit elmondtam benne.
Fogok mindig mágnes táblázni.
Igen. És most már rájöttünk arra is, hogy hogyan tudjuk fölvenni.
Úgyhogy hát levesszük az autófókuszt.
Csak autófókusz nélkül.
Na, nem mondjátok.
Mocsok rossz.
Hát ez eddig még édes kevés. Mondjátok.
Mi lesz a top class-ról?
Ja, hát a top class az gyakorlatilag ilyen side projektje lesz a leaknek. Nem csak az Arzenáról fog szólni, minden két hetente ugye Pete elemez. De a többi adások azok, hát most nagyon nagy fogást csináltunk, mert Körösi Máté azt mondta, hogy amúgy is szeretne elindulni a sportdoksik felé.
Ő egyébként a Kiváló Dívák című dokumentumfilmnek a rendezője. Hát
mindenki tudja, aki néz minket, vagy látta a How to Leak nevezeti verkfilmet, úgyhogy Máténak nagyon örülünk, mert hát tudjuk, hogy én is ügyes vagyok felvétel szempontjából, de ő egy kicsit ügyesebb. Tehát
azt mondod?
Jobb eszközei vannak, meg nem telefonnal vesz föl, meg amúgy is, ha egyet értettünk, hogy most, ha megyünk ezekre a külső forgatásokra, azért jobb, hogyha ott van még egy harmadik ember, aki az egészet látja kívülről, úgyhogy igazából itt nagyon sok mindent fel fogunk dolgozni, ami már most biztos, hogy januárba megyünk, és viszünk egy séfinek egy könyvet, hogy szegény gyerek egy kicsit sérült, úgyhogy most nem tud se jönni, mi sem megyünk hozzá, meg idén már nincsen rá idő, de például Máté mindenféleképpen akar forgatni a rangadókon, tehát Londonban, adott esetben Liverpoolba, és igazából ennek az egész...
Sok sikert bejutni az Anfieldbe.
Igen, oda azért nehéz. Hát majd egy Everton-Liverpoolra forgattunk, oda visszük Márkot.
Az jó lesz.
Mert hogy igazából az lényeg a top classnak igazából az, hogy azon túl, hogy az Arzenálosok, mivel hát ugye belülük vannak a legtöbbek, kapjanak még egy input. Meg hát amúgy is igazából, tehát az, hogy amikor a Pete az Arzenált elemzi, akkor rögtön elemzi ugye a Cityt, rögtön elemzi most a Brightont, Wolves-t is. Mi igen. Volt még? Volt még valakikről, még beszéltél, nem tudom. Nem figyeltem, de figyeltem. Egyébként a Bagnes tábla tényleg életem legjobban elköltött pénze volt, mert sokkal érdekesebb
rajta. Ide is behozhatjuk.
Sokkal érdekesebb rajta a futball. Úgyhogy hogy effektív, amikor mutogatjátok, hogy miről magyaráztok, mert nem lesz úgy sok az info. Na mindegy, az a lényeg, hogy a top classben igazából szurkolói vlog lesz, és mindent, ami a szurkoláshoz tartozik, nem csak Arzenához, azt fogjuk feldolgozni benne. Külső
holnapon megtaláljátok az előfizetési lehetőségeket.
Megtaláljátok az előfizetéseket. Gyakorlatilag ugyanazon az áron, mint amit először a Leak-re raktunk ki. Úgyhogy a támogatói az 2000, a többi meg az ugye a negyedéves 4500, féléves 6000, éves 12000. Ennyi, gyertek minél többen, tök jó lesz, meg lesznek benne ilyen interjúk is, tehát te is mindenféleképpen jönni is fogsz bele. Te is, és megtudjuk, hogy ki az a Vályi Bence, ki az a Sósmárk, és az lesz... állarc mögött.
És lesz interjú esetleg Piers Morgannál?
Lesz.
Mert hogy?
Piers Morgan nálam le van.
Gyönyörű köntés volt.
Piers Morgan már akkor le volt nálam tiltva Twitteren, amikor még csak úgy volt a nóznak Twitteren, de soha nem használtuk. Mert régen még össze lehetett kötni a Facebookot, hogy ami kiment Facebook poszt, azt rögtön kiküldte Twitterre, csak azért volt a nóznak Twitter, és én már akkor letiltottam Piers Morgant.
Akire nincs letiltva Piers Morgan, az nem a barátom.
Egyébként igen. Nálam nincsen letiltva. Én nem...
Hát, Bence, az ajtót arra találod.
Én a közösségi médiámat azt úgy működtetem, hogy nem vagyok hajlandó egy ilyen safe space csinálni belőle. A Mark Goldbridge van, meg aki ilyen geci buta foci terén. Van egy ilyen valami...
Rájsó speed az...
Skókás csávó, akit nagyon gyűlölök, mert nagyon buta. Ők vannak letiltva, de akikkel csak szimplán nem tudok egyetérteni, vagy ilyen Piers Morgan szinten idegesítenek, azokat nem szoktam letiltani, mert egyszerűen saját magam alatt vágom a fejszét, vágom
meg az életminőséget javítja, hogyha Piers Morgant nem látod napi szinten.
Valaki írta, hogy sokkal jobb lett volna a világ, ha szobafestőmázolóként helyezkedik el Piers Morgan, mert az az igaz.
Biztos?
Az igazi rohadt mocskos média kurva. Hát aki mindenél lenyúl, és...
Hát, és miért nyúlt le most?
A csikkér. Na, úgy volt, hogy ezen a héten csak az ősz válogatottjáról fogunk beszélni, aztán a Manchester United csere csatára úgy döntött, hogy Piers Morgannél 1-2-3-4-5 felkeltő jel. Az árójában próbálja ki magát minél jobb, hogy próbálja magát minél jobb, a klubját pedig minél rosszabb színben feltüntetni. De mégis mi járhatott a tartalék center eszében, amikor ezt kitalálta? Milyen hatással lesz ez a jövőjére nézve, és lesz-e klub, aki pláne ezután hajlandó lesz bevállalni a szerződtetését?
Közkívánatra, Bence nagyon szeretett volna erről beszélni. Egyébként én kibírtam volna nélküle, úgyhogy...
Pitnek már mondtam hétfőn, hogy én ismerem ezt a viselkedés formát, ezt én is elkövettem a nózban, ahol az utolsó egy évben egy eléggé undorító viselkedés formára váltottam át a kollégákkal szemben, és ez pont ez az eset volt a Ronaldóé, ahogy én láttam, hogy ott rángatózott az interjúban, meg amilyen fejeket vágott, hogy amikor az egódat már te is tudod, hogy nem tudod teljesítménnyel megtámogatni, na akkor lesz mindenkinek kurva az anyja, és akkor csúnya Rooney, szar a jacuzzi, Ten Hag kopasz, vagy a faszol, Rangnick nem is edző, tehát hogy így atya úristen, akkor kap mindenki.
Mielőtt akkor átadom Bencének a szót, ha már így felhozta Gabi, hogy ő rá is jellemzőek ezek a dolgok, én szeretném a webbetek.hu-ról.
A narcisztikus személyiségképzavar?
Így van, a narcisztikus személyiségzavar, ami...
Te annyira hülye vagy, Tim.
Hát aminek a tüneteit Ronaldo azért már eddig is sűrűn produkálta, de szerintem ebben az interjúban legalábbis, amit eddig láttunk belőle, főleg testbeszéd és mimika kapcsán, meg az elmondottak alapján
body is. Body language erős volt, az biztos.
Nagyon erős dolgokat.
Pierce.
Csak felolvasom, és akkor utána nézzük meg, hogy ráismerünk-e benne.
Nem tudom túltenni magam.
Az nem kártékony oldal.
Az enyhe rossz tudat.
Szóval, bármi nemű kritikára, tiszteletlenségre túlérzékenyen, időnként dükitöréssel reagálnak. Leginkább azok ezeknek a kitöréseknek a szenvedő alanyai, akik a legközelebb állnak hozzájuk, együtt élnek velük, hiszen a narcisztikus személy mindenkitől, de leginkább tőlük várja el mindazt a szeretetet, mely egy gyerekkorában nem kapott meg.
Georgira.
Házastársukkal, gyermekeikkel elhitetik, hogy nem elég jók, értéktelenek, így vetítve a körülöttük lévőkre saját érzéseiket, ugye itt a gyerekeket be lehet helyettesíteni itt a klub. A játékostársakra, edzőkre. Másik fontos ellenvonásuk, hogy szörnyen arrogánsak, önelégültek, és látszatra nagyon magabiztosak. Ez mind a védekező mechanizmusuk része. Magukat különlegesnek tekintik, és úgy érzik, csak más, hasonlóan tehetséges emberek képesek megérteni őket, vagy kapcsolatot kialakítani velük. Folyamatosan úgy érzik, hogy nem kapják meg az őket megillető figyelmet és tiszteletet, mindez pedig azzal magyarázzák, hogy a többiek túl buták és tudatlanok ahhoz, hogy őket elismerjék. Ez a Manchester United cserecentere. Konkrétan. Ez a leírás. Minden, amit elmondott ebben az interjúban, az ebben a webbeteges leírásban ott van.
Jó, nem tudjuk a teljes interjút. Nem láttuk még. Csak azért, mert én azt...
Lehet, mindig... hogy az lesz, hogy azt mondta, hogy Rooney szép, csak jól vágták össze.
Igen, valahol volt egy megfejtés az, hogy igazából minden, hogyha úgy lett volna, hogy ezt mondtam volna Messiről, a Messi helyében, ha a PSG-ről van szó. Szóval nem, csak hogy hallgassuk meg az egészet, de ami eddig kijött belőle, az egészen botrány.
Egyébként
gyalázat.
Szerintem érdemes még Piers Morganre kitérni. Egyébként nagyon hülye vagy, hogyha Piers Morganhez mész el egy ilyet csinálni, mert úgy bevisz a csőbe téged, konkrétan, amikor a Rooney-ról van szó, hogy a kritikákra hogy reagáljon, konkrétan ezt a kérdést teszi fel, hogy szerinted irigy rád a Wayne Rooney? Hát szerintem irigy rám a Wayne Rooney. Konkrétan nem, szájába adja
megmondja,
a szavakat.
Szerinted irigy rád a Wayne Rooney? Hát nem tudom, hogy irigye, de szerinted irigy? De
még adja a szavakat,
amíg nem mondod ki, amit akar, azt megcsinálja.
De láttátok azt, amin ki akart? Mit mondott effektíve Rooney? Tehát aki azon megsértődik,
hogy előbb-utóbb mindenki megöregszik.
Tehát aki azon megsértődik, aki azt kritikának fogja fel, az bolond.
Hát?
Sokat tört a tükör előtt. Bence.
Próbálom valahogyan rövidre zárni, mert egyébként szerintem kár lett volna kihagyni ezt, mert nagyon sok mindenről lehet megemlékezni ennek az interjúnak a kapcsán. Először is most itt amúgy elmosolyogtunk ezen, de egyrészt azért nyilván az ilyen mentális betegségek, és hát a Ronaldónak nyilvánvalóan van valami ilyenje, ami a státuszából, meg az életének az alakulásából fakad.
Bocsánat, ez, csak igen? Olvastam Andy Mitten. Van
ilyen.
Na, igen. Ő írt egy jó cikket, nem tudom hova, és igazából... Nem.
De ő odaír.
Akkor nem ő volt az. Mindegy. Olvastam egy cikket, érezhetően United szurkoló, és kicsit benfentes volt az ember, és ő írta azt, hogy gyakorlatilag ez azért előfordul nagyon sok esetben, tehát hogy igazából nem feltétlen a mentális betegségről van itt szó, hanem hogy egy ilyen kaliberű focistának, vagy az ugye a profi sportolóknak gyakran 5-10 évbe telik azt feldolgozni, hogy a testem már nem úgy működik, meg nem az az ember vagyok. Tehát, hogy már nem...
Hát csak ellen ráerősít. Ugye Ronaldo kapcsán azért most már bő 10 éves lehetett olyan dolgokról, hogy nagyon sokat szeretne kompenzálni az ő viselkedésével, meg nyilvánulásaival. Ugye ezért félig viccesen olvastam fel ezt a webbeteges diagnózist a narcisztikus személyiségzavarról, de tényleg így félelmetes, hogy gyakorlatilag minden pont, amit felsorolva szerepel, az valahogy ráéleszthető Ronaldónak az egész személyiségére, nem csak feltétlenül ennek az interjúnak a kapcsán, de itt ez nagyon durván kiütközött szerintem. És amikor egy alapvetően, szerintem nyilván nem vagyok pszichológus, csak ez egy ilyen benyomás, hogy egy ilyen valószínűsíthető betegséggel rendelkezik valaki, akkor azt tovább torzítani úgy, hogy soha nem hallja azt, hogy nem, hogy ez nem így van, akkor nyilván, hogyha egyszer meghallja, hogy figyelj, nem leszel kezdő, mert most erre van nálad jobb, aki ezt jobban meg tudja már csinálni nálad, azt nem fogja tudni elfogadni. Akkor azt fogja mondani, hogy nem tisztel engem, irigyek rám, irigyek az én teljesítményemre, és egyébként is körülöttem mindenki szar, én segíteni jöttem, de engem el akarnak innen üldözni, engem nem értenek meg, miközben meg a kiszivárgott információk alapján tudjuk, hogy ez konkrétan hazugság. Az ő ügynöke hakrista végig egész Európát nyáron, hogy egy olyan csapatot találjon, amelyik a BL-ben szerepel, hogy ő ott játsza.
Mert könyörgöm, 2 hete még nem rajta volt a CSK szalag, vagy 3?
Még már mindannyian beszélünk a Bence szegényről, de hogy alapvetően inkább csak
csobálja a labdákat.
Same story, ez itt never was.
Csak annyi az izgalmas, hogy azért ez nem csak a Ronaldo betegsége. Ez a profi sportolók, és a legmagasabb szintű profi sportolók. Tehát vannak a profi sportolók, ebből élnek, és abban van, annak is van az 1%-a, aki a világ legjobbja ebben a sportban. És van, akik ezt nagyon szépen tudják kezelni. Roger Federer látszik, hogy az intelligencia szintje megvan hozzá, ez működjön. Ronaldónak egyszerűen, és ez azért nagyon messze vezet, hogy milyen tanulmányai voltak előtte az életében, és mennyire vehette komolyan, hogy idáig eljusson, és a foci e felé megy, hogy minél hamarabb ismerjük fel a tehetséget, emeljük ki onnan, ahol van, szarjon bele mindenbe, az olyan, hogy nem is kell, hogy okos legyen, ne a okos legyen már, az ügynök majd elintézi, meg csináld meg, és ameddig csak bírod csinálni. Szerintem egyrészt egy rossz irány, ami történik, tehát minél hülyébb sportolók legyenek, a másik pedig az, hogy azért ezt, hogy ez megtörténik, és ez a narcisztikus személyiségzavar, ez nagyon sok sportolóra ráhúzható, nem csak Ronaldóra. És azért ebben megvédeném, mellette pedig az, hogy ezt valamennyire el is várják tőlük. Tehát amikor a Szoboszlai Dominikra elmondjuk, hogy milyen nagypofájú Magyarországon, akkor ez egyszerűen ő egy olyan közegben növekedett föl, vagy nevelkedett föl igazából idő után, mint olyan kikerült külföldre, ahol nem az van, hogy te vagy a legjobb, mint hogy mindig te voltál a legjobb Magyarországon a saját utánpótlás rendszerben, hát bekerültél oda, mindenki ugyanolyan jó, mint te, és onnantól
nem apu fizetett be a csapatban.
És látod azt, hogy az osztrák gyerek, a holland gyerek, az ugyanakkor olyan pofával érkezik oda, és olyan magabiztosság, amit neked is föl kell vegyél. És igen, ez sokszor arrogánsnak tűnik kívülről, de szerintem kell ahhoz, mert annyi negatív dolgot kapsz, mindenki megpróbál visszahúzni a földre, hogy te nem vagy, nem is vagy olyan jó, mindenki agyonrúg, amennyire tud, leköpköd, és mindenki próbál felmászni a hátadon is. Szóval nagyon sok olyan dolog van, ami miatt ez egy védelmi mechanizmus, amit fölépítenek a játékosok. Ronaldon az a probléma szerintem, hogy azt nem ismeri föl, és talán a Gabi mondta el rohadt jól egy poolbarátokos hozzászólásba írt el egy ilyet, hogy amikor kiírta a Béres Attila, hogy Ronaldóról, hogy azért valamire azért rossz végignézni.
Béres Attilát olvasom.
Az, hogy mennyire nehéz az, hogy Ronaldo elmondta, hogy milyen problémák vannak a United-dal, ami szerintem szinte Tövérülhegyére igaza van, amikor történik. Tehát az tényleg nagyon nagy probléma, ha ő elment 10 évvel visszajött, és igazából semmi nem változott meg, mert azért a világ közben tényleg változott, de az, hogy ő azt nem veszi észre, hogy ennek a United-nek a problémája az, hogy őt visszahozták. Hogy az egyik legnagyobb probléma, amire rámutat a United-nél, hogy meghoztak egy olyan döntést, hogy marketing alapján gyere vissza, mert rohadt sok követőt fogsz nekünk hozni. És a Pete kérdésére még, és utána elég volt ebből a témából, mert nagyon sokkal beszéltek róla, az, hogy miért ki fogja még leigazolni, az, aki ugyanezt akarja. És nagyon sok ilyen klub van még a világon.
Azért a nyáron nem hemzsegtek ezek a klubok.
Nem, de majd a Sporting le fogja igazolni, ha elmegy a BL-be, hát jó, persze, mert tök jó hazatérés, és ha még a BL-be ki is
ugyan. Csak arról beszélünk, hogy Ronaldónak az a önmagáról alkotott képe, hogy ő a világ egyik legjobb csatára, sőt a világ legjobbja valószínűleg, és ő BL-t akar nyerni, és BL-et akar küzdeni. Tudjuk, hogy ez nem reális. Igen, nagyon jó, hogy mondtad a Szoboszlai Dominikot, és hogy mennyire vékony a mesdje mondjuk az arrogancia, a magabiztosság, meg az ilyen picit már beteges megnyilvánulások között, hogy amikor a Dominik Kim volt Salzburgban, ez egy egészen jól dokumentált dolog, akkor neki volt konfliktusa Marco Roséval, aki szembesítette vele, hogy egy nagyon ügyes vagy, te mindenhol, bármilyen korosztályban játszottál, bármilyen csapatban te voltál a legjobb játékos, hát figyelj, a Salzburgnak a felnőtt csapatában picit többet kell ezt hozzátenni. Most akkor a Szoboszlai is csinálhatta volna azt, amit egyébként valószínűleg nagyon sok magyar focista megcsinált már, hogy akkor megsértődök, hülye az edző, hazajövök, és én továbbra is kis király leszek valahol. Ő azt csinálta, hogy akkor beleállt a melóba, és elnyerte az edző bizalmát. És most Leipzignél is ő Rosénak az egyik kulcsembere. Már ezzel szemben Ronaldo nem azt csinálta, hogy na jó, akkor most megmutattam a Ten Hagnak, hogy igenis tudok én melózni, igenis még 37 évesen is meg tudom csinálni azt, amit ő elvár a csatárjától, hanem azt mondja, hogy az edző nem tisztel engem. Így ezért miért tisztelném én őt? Szerintem ez a különbség a kettő dolog között.
Én ledobnék egy atombombát. Nem, de hogy, és tényleg elnézést, mert amúgy meg megszerettem én is az öreget, de ez nem leginkább, ez az egész Ronaldos történet, meg már az, hogy oda került. Ez nem az öreg Sir Alexnek volt, hogy olyan közbenjárása a klubnál, vagy egy olyan, tehát hogy nem tudom, hogy ő most milyen pozícióban van a klubnál, pozícióban. De hogy ugye minden...
Hogy visszajött?
Hát visszajött, és ugye akkor is, meg most is, ugye meg az interjúban is benne van, hogy igazából az öreg mondta Ronaldónak, hogy nem, tehát ez elképzelhetetlen, hogy te a Citybe menjél. És gyakorlatilag után, mert az teljesen nyilvánvaló volt, hogy Ronaldo nem a Unitedhez akar visszajönni.
Szerintem ezt már megbeszéltük egyszer, amikor a pont szerintem a visszaigazolása kapcsán én akadtam ki, hogy a Ferguson nyilván a futballnak, mint sportágnak egy ilyen elévülhetetlenül heroikus alakja, de hát biztos vagyok benne, hogy pillanatnyilag az ő tudása a top futballban már rohadtul nem elég. És nincsen tisztában azzal, hogy a top kluboknál az igazgatók vagy a vezetők hogyan dolgoznak, milyen módszerekkel, hogyan kéne látni, és szerintem ő neki szimplán ennyi van a fejében, ugyanúgy, mint a Ronaldónak, csak lehet nem ennyire szélsőségesen, hogy hát ez a fiú még mindig a világ egyik legjobb futballistája, hogy a viharban elférne itt el nálunk, a negyedik helyen végzünk minden évben, vagy az ötödiken, vagy a 20 ponttal lemaradva a Cityhez képest, hát a városi riválishoz aztán végképp ne menjen, jó lesz ő majd itt, majd valahogy beillesztjük.
Fergusonnak egyébként szerintem óriási a felelőssége abban, hogy Ronaldónak a személyisége ilyen lett, mint amilyen most. Azt azért tudjuk, hogy Ferguson nagyon jól tudta menedzselni annak idén a játékosokat, általában úgy, amit egy játékos igényelt. Hogyha valakinek azt kellett, hogy jól teljesítsen, hogy jöjjön a hajszárító, akkor jött a hajszárító. Most Ronaldónál ez a soha büdös kurva életben nem értél volna semmiféle eredményt. Ronaldót a Ferguson pátyolgatta. Folyamatosan felépítette, elzavarta mellől a zavaró tényezőket, mint például a Roy Keane, mint például a Van Nistelrooy, és egy egész csapatot épített Ronaldo és Ronaldo egója köré. Minden róla szól, mindenki alá dolgozik, és ebben ő ki tudott teljesedni. És gyakorlatilag Ronaldónak onnantól kezdve az egész pályafutása arról szólt, hogy őt a komfortzónába kell helyezni, és ez nagyon sokáig megérte minden csapatának, mert a világ egyik legjobbja volt. Csak a Ronaldo most szembesül azzal, hogy hát most már nem vagyok a világ legjobbja, de hát engem mindig aként kezeltek, és ezzel szerintem nagyon nehéz megbirkózni az ő hát, egójával és az ő mentalitásával.
Abszolút nem húznám rá. Hát mi más csinálnál? A világ nem, éppen egy
ő jó csinálta akkor, amikor kellett, csak szerintem ez azóta sem változott. És a Ferguson szemében, hogy a Bence is mondta, szerintem a Ronaldo még mindig az a Ronaldo, aki 10 évvel ezelőtt volt.
Ez lehet,
és ezért nem kéne mondjuk ilyen döntési pozícióba helyezni a Alex Ferguson most.
Ez volt, amin én kiakadtam.
Ezért elmondta Ronaldo is, hogy igazából azért döntött így, mert azt mondta neki a Ferguson.
Jó, azért ezt is. Jó, hát persze, ez tök jó hangzik a szurkolóknak, hogy és a Ferguson még mindig itt van, mert ugye nem volt senki Ferguson, aki jó lett volna, szóval azért szerintem ez egy ilyen porhintés is, hogy miért van itt. Azért is megkapta a baszott nagy pénzt, és megkapta azt, hogy akkor még a csatár is leszel. És az első évben meg úgy is nézett ki, hogy ez rúgott 17 gólt, oké, hát igazából nem volt akkor nagy probléma. Most arra látszik, hogy oda esett be a teljesítmény, ami vállalhatatlan.
Ha már pénz, nem... Mondjuk ezen sokan gondolom, hogy egyrészt ugye mi lehet a szerződésében, biztos, hogy van egy ilyen elég komoly záradék, hogyha elküldik őt, lejárta előtt, amit ki kell fizetni. Most ezt nyilván ki akarja, most így még tehát még ez, szerintem ezt is ki akarja ütni még januárban. Tehát szerintem annak szólt ez az interjú, hogy jó, hát akkor az meg, ha nem játszottatok, akkor szopjatok faszt. Fizessetek ki, aztán megyek.
Ja, Manchester United kirakott egy rövid hivatalos közleményt, hogy ezt az ügyvédekkel utána nézünk ennek. Tehát, hogy ott a szerződés bontás feltételeit azért szerintem
is, hogy ilyen interjút mondjuk ne adjál. Vagy nem.
De a klubból az edzőt mindenkit dehonestáló interjú azért nem biztos, hogy belefér a te szerződésedbe.
Nem, nem egyeztél oda a klubbal erről, nem tudtak róla. Szóval.
Erről volt is sajtóhír, hogy ezért meg fogják büntetni, de ez neki tök mindegy, mert a 3 nap alatt megkeresi azt a mennyit, amennyiért meg fogják büntetni.
Hát az a kérdés, hogy ki lehet lépni a szerződésből.
Nem, de szerintem ez igazándiból ez itt a padhelyzet, hogy ő meg akarja kapni a lelépési pénzét.
De várjál, hát, mert hogyha meg akarja kapni szerintem... a lelépési pénzét, akkor talán az fura, hogy egyetlen értelmes ember sincsen Ronaldo körül. Tehát oké, hogy senki nem szól neki, hogy nem te vagy a legjobb. Gergina is gondolom, inkább más mondogat neki, hogy tiéd a legnagyobb. De hogy, hogy egy ügyvéd sincsen hozzá, aki mondjuk esetleg rászólt van, hogy te figyelj már, te lehet, hogy ez a célod, hogy akkor basszatok ki, és akkor fizessétek ki a szerződés felbontást, csak ezzel az interjúval mondjuk éppen olyan dolgokat mondasz, amik lehet, hogy benne vannak a szerződésedben, hogy nem kéne. Főleg úgy, hogy a klub állítólag, tehát hogyha nem is tudom, melyik klub engedne interjút a Piers Morgannel.
Én, hogyha a United lennék, és van egy olyan záradék, hogy ilyen esetben fel tudom bontani a szerződését, akkor még aznap este éjfélkor kibasztam volna a csávót, hogy a lehető legkevesebb PR veszteségem legyen, akkor mindenki fel volt dühödve azzal, hogy mi történik, egy csomóan még akik mellett álltak, azok is elpártoltak. A klub szempontjából szerintem az lett volna a legjobb döntés, hogy minél gyorsabban erre reagálva, minél határozottabban lezárja. Szerintem ez nem ennyire egyszerű, pont az a baj, hogy a United szabadulna tőle, a Ronaldo nem akar lemondani 20 millió fontról, vagy nem tudom mennyiről, de közben mind a két fél menne el egymástól, csak hát valakinek fizetnie kéne, valaki meg akarja kapni a pénzét, és hát majd gondolom lesz valami ilyen köztes megoldás, hogy akkor ennek a 3/4-ét mégis csak odaadja a United két részletben, ő meg mehet ingyen a nem tudom kihez.
Szerintem a Ronaldo pontosan leszarja ennek a pénzügyi részét. Teljes mértékben.
Ez is valószínű.
Én ezzel mind nagyon-nagyon negatív vagyok mindig. Ezekkel szokták a legnagyobb sportolóknál, hogy a, most bocsánat, hogy megint NBA-s példát hozok, a LeBron James megtehetné azt pillanatnyilag, hogy ő a veterán minimumért kosarazgat, és a Lakers fel lehetne tölteni még két olyan sztárral, akivel a bajnoki címért mehetnének. Ezzel szemben a LeBron James a mai napig a liga egyik legjobban fizetett játékosa.
Mert az státusz, de a Ronaldo szerintem a státuszát ebben a pillanatban, hogy a Manchester Unitednek, ami nem is egy BL induló csapat, még csak nem is a kezdőjátékosa, ő ebben érzi azt, hogy a státuszából veszít. És nem abból, hogy ő kap-e végkielégítést a Manchester Unitedtől. Mert attól az ő heti fizetésének a szám, az nem változik. Az igen, a státusz, az ugyanúgy ott van.
Nem tudom, hogy melyik játékos csapathoz fog menni. A Sportingnak nem lesz havonta 500 000 fontja, hogy ő neki a... Hetente. Vagy hetente 500 000 fontja, hogy az legyen a bére. Szóval én nem gondolnám, hogy ezek az emberek ekkora összegekről, tök mindegy, hogy van nem, 3 milliárd fontom. Le, mert hát
vannak vállalkozásaik, tehát mindenféle bevétel kell nekik, meg nyilván az életszínvonalban hát sem enged szívesen senki.
Élete végéig szerződött Nike vele, ugye? Szerintem a probléma a Ronaldónak ez a kérdés, most magát, a saját brandjét jár a képen most lefelé, amivel a Nike kötötte, és szerintem a Nike is van.
Kanye vesztes ez a mozdulat.
Igen, eléggé. Na szerintem, szóval...
Várjuk rövidre szerintem, mert nagyon sokat beszélünk róla.
Jó, igazából a nagy részét elmondtátok annak, amit eleve szerettem volna.
Mindig.
Hát igen, általában ez történik. Szóval...
Ezért hogy... kezdeni lecsapni a szóra.
Hát azonban próbáltam. Aztán...
Nem de... szóval engedni, nem szól
be. Amúgy is ma halkabban beszélsz. Figyelem is, hogy ezért.
Akkor megpróbálok hangosabban.
Geeknek farkasa.
A lényeg, hogy az interjú az önmagában nyilván fölháborító és elfogadhatatlan, és az, hogy annyira kiszámítható, hogy volt, hogy ez a csávó le fog ülni egyszer egy jó adott pillanatban, és hát ennél jobbat lejátszották az utolsó meccset.
Ma
jön a VB, igen, tehát hogy igazából ezt mindenki tudhatta, hogy jönni fog majd egy ilyen bomba. Ez a része ennyinek. Nyilvánvalóan, és amit a Márkit pedzegetett már, én szerintem szoktam ezt mondani, hogyha a politikáról beszélek néha-néha valakiről, hogy én szerintem vezető politikusnak egészséges ember nem megy. Te nem vállalkozol normális pszichével arra, hogy 9,5 millió embernek a mindennapját meghatároz. Elmebeteg vagy garantáltan, hogyha ezt szeretnéd csinálni.
Vagy egy nagy cég vezetőjének szintén feldobhatjuk ezt.
Ott is erősen el lehetne gondolkodni ehhez. Tehát,
alatt sütni.
Elon Musk.
Ilyen státuszba, hogy tényleg milliók imádjanak és nézzenek, és minden pillanatát az életednek kövessék, ez elkerülhetetlenül deformálja a te mentál higiéniás állapotodat. Most lehet, hogy ő neki nincsen konkrétan ilyen pszichológiai oka, de hogy személyiség torzulása, ahogy ment előre a karriere során, az garantáltan van.
Hát nézzétek meg Pétert, mióta videót veszünk föl. Teljesen.
Elszállt. Úgyhogy ezt azért de nagyon nehéz. Látszik,
hogy azért sok kokaintól, nem az.
Nem eszek, nem
olvas. Olvas, hogy milliók imádjanak, elég, ha csak pár ezren. Megvan a személyiség torzulás.
Ez teljesen nyilvánvalóan kiviláglik az ő bármiféle megnyilvánulásából, és közben meg egyébként tényleg benne van ez is, hogyha amúgy belegondoltok, profi sportolónak lenni, nyilván mindenki azt mondja, hogy fogd be a pofádat, menjél ki két-három naponta, és fuss ki magadból a mindent, mert akkor a pénzt kapsz érte, hogy blablabla, bla, bla. De azért nagyon kevés olyan szakma van, ahol neked el kell viselned azt, hogy az életed 40%-ánál jobb esetben, vagy a felénél van egy olyan pont, ahol hát igazándiból így fel kell fognod, hogy amire eddig föltetted a létezésedet, az idáig tartott. És mostantól fogadd el, hogy nem tudod olyan szinten csinálni, vagy egyáltalán nem tudod csinálni, és találd ki, hogy mi a fasz fogsz kezdeni a maradék részével az életednek.
Nem vagy már érdekes.
Nem vagy már érdekes. Ez egy borzalmasan nehéz dolog. És ezt így összevegyítve, hogy ő neki egyébként is az eddigi életével meg, hogy a milyen magasról, milyen mélyre kezd el zuhanni, ez egy nagyon nehezen feldolgozható állapot. Ettől függetlenül azért hát ezt elegánsabban is meg lehetne oldani, valljuk be őszintén.
Nagy teljesítmény, hogy akkor a szobában ott van Piers Morgan, hogy még nála is antipatikusabb, undorítóbb szar legyél, az nagy teljesítmény.
Hát azért Ronny szoros volt, megtolta. Szerintem.
Nekedek a Piers Morgannél nem olyan lehet valaki
nem, antipatikusabb. Nem, azt szerintem sem.
Ez az is, amit kiszilárgott.
Ő is kivonulsz egyszer egy műsorról, igen. Meg a Ronaldo, és ezt tök jól összevágták azt a két kivonulást.
De csak az a videó, ami benne van, és ahogy ott kommunikál, mit csinál, az a legundorítóbb média kurvaság, amit az ember csinál,
az
tényleg a vállalhatatlan. Tehát az amit
kivel... mai napig adnak neki műsorokat.
Hát persze, hát az ez. Most mi is erről beszélünk.
Hogy nyugodjon meg mindenki, bármit csináltok, soha nem lesztek undorítóbbak Piers Morgannél.
Na. És akkor végre rátérhetünk a lényegre. Az ősz válogatottja. Rövid lesz, mert az Arzenál. Arra szántuk el magunkat, olyan. Hogy mindannyian összerakunk az eddig lejátszott meccsek legjobbjaiból egy olyan csapatot, amelyről azt gondoljuk, hogy valóban meg is állna a helyét a pályán. Alatta meg röhögök, hogy tartalékcenter.
Na, hát akkor...
Kezdjük a kapussal, ami gondolom mind a hármunknál Alisson.
Nem.
Még nálam.
Nem Alisson.
Nálam a Pickford.
Nem áll.
Nem
az, persze, hogy az Alisson szórakozzatok már.
De képesek ebbe is versenyezni, figyeljétek meg.
Srácoknak van tartalékcsapata, én nekem tartalék embereim vannak, a kapusokhoz nem is kerestem.
Én nekem a tartalékcsapatomnak nincs kapusa.
Hát ez tök egyértelmű, tehát a Európa egyik legnagyobb PSXG felül teljesítése közben labdával továbbra is csodálatos, még gólpassza is volt idén, és a Liverpoolt olyan helyzetekből mentette meg az utolsó hetekben is, és tartott a meccsben, hogy ez van.
Hát csak az utolsó meccsen. Két zicser védett a második fél időszakban.
7,6-tal védi. Ez elképesztő. És nyilván ez fenntarthatatlan, de most az őszt értékeljük.
Csak az Alisson az a durva különben, hogy ő minden évben túlvédi. Igen. Tehát nem az van, oké, nem fogja az év végén azt mondani, hogy ennek a... Hát sőt, nem az, hogy nem fogja megháromszorozni ezt, mert ugye akkor ezt kéne még csinálnia igazából. Igen. Ezt nem lehet. De az, hogy ha most csak ezen a szinten megmarad még Alisson, az konkrétan pozíciókat jelent a Liverpoolnak a táblázaton az év végén, és ez valószínűleg a négyért fog harcolni ez a Liverpool, ami nagyon sokat fog érni, hogyha egy ilyen kapusa van, elképesztő. Szóval, és a Bence, amit mondott, hogy valaha volt legjobb kapus, most már én is kezdek hallani, mert hogy konkrétan a játék minden elemében kiemelkedő, amit csinál.
Én tényleg azért mondtam, mert gyakorlatilag ő nem úgy, mint a Neuer, hanem ő ténylegesen szinte mezőnyjátékosként funkcionál, és mellette még kapusnak is zseniális. Tehát, hogy ez olyan kombináció, hogy a posztot azt kimaxoltad. A 99-es vagy FIFA-ban. Nem tudsz, nincsen olyan statisztika, amit föl lehetne tolni.
Egy dolog van, én ezen meglepődtem, hogy ebben a szezonban mennyire gyenge a beadásoknak a hatástalanításában. Hátulról a negyedik csak a 3,3%-át húzza le. De minden másban egyébként, tehát söprögetésekben, a harmadik legjobb a ligában, a kirúgásai azok 43%-ban pontosak, az is a harmadik legjobb.
Söprögetés, derék hallottam így.
És hát védésekben meg egészen kiemelkedő, egészen európai szinten, úgyhogy ez egyértelmű, ezzel szerintem ne is púzzuk az időt, hanem akkor menjünk tovább.
Nekem a Nick Pope. Én,
én is ő rajta gondolkodtam.
Az, aki nekem ő a második számú kapus, igazából minden. És az a durva, hogy azért kb. Azt tudjuk, amiben nem jó, az a kirúgás, vagy a passzokokban, azt nem de is kell csinálni, lesz, az nem ezt kell csinálni, hanem hosszúan kell előrúgnia, ott van pár troll fönt, akire föl lehet rúgni, aki tök jól működik a Newcastle-nek, és ez a taktika, emellett a beadások ellen szegészen kiváló.
Új leírása a futballistáknak.
Egy Joe Ellington, a troll.
Hát, amikor Dan Burn fölküldi, és akkor tessék. És akkor igazából ez van nekem az, hogy igazából mindenben jó, de mindenben átlagosnál jobb egy kicsit. Állítom, hogy mindenben nagyon jobb az átlagosnál, szóval ez
Pop, adom másodiknak. Jó, akkor jobb hátvéd.
Brokkoli krémleves van.
És nézd meg, hogy megy a videó. Király. Na, jobb hátvéd. Jaj, itt nagyon szomorú voltam.
Én is.
Mert én működő csapatot akartam összerakni, úgyhogy figyelek, hogy ti kicsaptatok
oda. Működő csapatot többféleképpen lehet összerakni.
Ja igen, 4-3-3-as felállásba raktuk föl megint őket, hogy az első két helyezett csapat, és ezt a játékrendszert alkalmazza, úgyhogy...
Az én jobb hátvédem az nem behúzódó, hanem ő megy fölfelé, és hát itt nyilván az Alexander Arnold felmerülhetett volna, én őt felírtam, mint opció, mert hogyha a progresszív passz statisztikái azért megmaradtak. Úgyhogy, de nem őt választottam, tehát csak mondom.
Ez alapján az ősz alapján nehéz.
A Ben White nyilván felmerülhetett volna, én végül a Trippier mellett kötöttem ki.
Hát, hogyha felfutó támadó szélsővét akarsz, szerintem ebben a szezonban nem kérdés, hogy a Trippier minden mutatóban, amik támadó, kreatív, passzmutató.
16-oson belülre pontos beadások, a 16-oson belülre progresszív passzok,
szabadrugások,
szögletek,
pontrugások, elképesztő összetett, és mellette még a letámadásában is a Newcastle-nek fantasztikusan tud
fölfelé menni. Hátrafelé is, én pont azt értem fel, hogy előrefelé elképesztően extra, a hátrafelé pedig átlagos, és az úgy oké, ez így nagyon-nagyon jó.
Nagyon jó. Ugye itt az Atletico Madridban is pont erre használta a Simeone.
Pont ezt értem fel annak, hogy gondoltuk volna, amikor az Atletico Madridból eljött a Newcastle-be, hogy egy jobb csapatba fog érkezni az Atletico Madrid? Ami magasabbra ő éppen.
Igen.
Szerintem most ez a helyzet.
Ja, hát persze, ez biztos, ez igen, az idei Atletico
elnézve.
Hát, de ez milyen durva, amikor eljött, és azt mondtuk, hogy jó, hát most a Newcastle-be elmegy, és akkor jó, hát neki jó lesz, mert sok pénzért, jobb csapatban van.
De ja, szerintem az nagyon jó, hogy felismerte az Eddie Howe is, hogy a Simone mire használt őt. Abszolút ő volt az első számú progresszív játékos annak az Atletico Madridnak.
Abszolút.
Gyakorlatilag hasonlót csinált ott a Marcos Llorente-vel, mint most az Almironnal, hogy folyamatosan küldte be neki területbe a labdákat, és a Marcos Llorente meg lőtte is ezekből a gólokat. Nagyon jól működik minden elemében. Hát én nem felfutó szélsővédőt akarok, én ezt a 3-2-5-2-3-5-öt akarom játszatni. Úgyhogy...
Én is azt játszatok végül, vagy nem, igazából nekem ilyen mi lett belőle, 4-2-4 lett nagyjából.
Jó, én ehhez nézd, kerestem.
Már kaptak egy mágnestemlet, és már játszatnak. Így
én ehhez kerestem a profilokat, úgyhogy nálam a Ben White lett végül, mint egy ilyen behúzódó harmadik védő, elképesztően jó. Tehát nyilván progresszióban, mint egy labdabirtokló csapatban, az talán nem meglepő, hogy a támadó harmadba jutatott passzokban így egész liga szinten a negyedik, az 90 a, perces mutatókban is.
Azon csodálkoztam én is, hogy a szélső hátvédeknél ez volt az első, amit megnéztem statisztikáknál, ilyen progresszív statok, nem, ez a legfontosabb manapság a fociban, és hogy de azt nyilván föltűnt az embernek, hogy ő nem csak behúzódás közben, meg így taktikailag a szerkezetben fontos, hanem előre játékban is rengeteget ad hozzá az Arsenal, de hogy mennyit, azért nekem azért nem tűnt föl évközben, és közben megnézed a statisztikáit, és tényleg majdnem, hogy az Alexander Arnoldéknak a szintjét üti meg. Úgyhogy...
Hát nyilván ő nem a kockázatos passzokat adja, hanem előre juttatja a támadó harmadba. Ugye ezért a szélső védőknél, pláne a labdabirtoklós csapatban azért alapvetően jellemző. Nekem nem is ez volt a szembetűnő, mert sokszor ő a szabad ember építkezéskor, és adja magát a dolog. Jók most már a megvékerülése is, abból is nagyon sokat fejlődött. Például a 17 passza van 16-osan belőle, és az is szélsővédők között, az nagyon jó mutatónak számít, de ami a White-nál mindig így ilyen kérdéses pont volt, hogy hát de akkor védekezésben, akkor milyen lesz? Hát 21 sikeres szerelése van összesen, ez 70%-os az összes szerelési kísérletének. Szélső védőként, ahol azért találkozol néhány gyors meg ügyes játékossal, és ezeket kiemelkedően csinálja meg. Gyakorlatilag liga szinten kiemelkedő ebben a mutatóban. Úgyhogy szerintem ő
statisztikát abszolút. Nem mondjunk hozzá. Nem számít. Tehát, igen, szerintem tök jó. Inkább az, hogy látjuk White-ot. Az, hogy igazából az Arsenal azért gyakorlatilag játssza ezt a Liverpool-City közti hibridet, ami elképesztően magasatolt pressinggel, de mellette nagyon masszív labdabirtoklással, ezért különben ugranak fölfelé a számai, mert általában elég jó helyzetbe kerül, de amikor nagyon nagy szívás van, és néha egy-egybe hagyják, azokat is tök jól oldja meg. Szerintem ez nem lesz így az egész évben, és lesz majd, amikor lesz a meccs, amikor rajta fog valaki ott szivatni a szem maximum, majd szivatja a szélén, akkor majd rosszul fog nézni, de ez az első fél éve az brutálisan jó volt. Nálam a Trippier egyértelműen az első, és a Dalot hoztam én második számú játékosnak, hogy...
Nem, felfutó védő van?
Nem, igen, nálam az van, hogy alapvetően...
Trippierrel nyilván jó Newcastle-ben.
Nagyon jó.
Igen.
Elképesztő szezonja van. És nálam azt, hogy a Dalo igazából lép föl és középpályán belép, és akkor 2-3-ba épik ezek inkább, és nagyjából ez így néz ki, nekem Dalo nagyon tetszett, ebbe a szerepkörbe elképesztően jó, gyakorlatilag Alexander Arnold fölött van most ebbe a szezonban, amit csinálnia kell. Hátrafelé problémás, de az meg elfogadom ezen a poszton.
Lehet, hogy azt majd rendszer szinten sikerül eltüntetni valamikor, vagy igazolnak a helyére egy jobbat, egy még jobbat. Na, középhátvédek. Jobboldali középhátvéd. Márk akkor szerintem ezt kezdhetette.
Hát nálam a jobboldali a Saliba, és én egyszer mondom a kettőt, nekem Saliba, Lisandro Martinez a párosom. Mindkettőnek...
Az elég egyértelmű.
Hát igen, tehát nagyon nehéz szerintem jobbat mondani náluk. Saliba...
Azért fogok.
Annyit írtam fel, hogy Rolls-Royce most, amit csinálott az Arsenal középpályán. Látszik, hogy ilyen önbizalommal, vagy amikor középső hátvédként ilyen önbizalommal, ugye ez Van Dijkban azért láttam elég sokszor a Liverpoolban, hogy amikor előre mész, akkor is még megcsinálsz egy cselt. Meg ballal eltekered a hosszúra, meg ilyen dolgokat csinálsz.
Szórakozni jár egy futballmeccs, azt nézem.
Tehát, hogy nagyon rendben van, azért benne vannak a hibák. Volt
három error. Igen,
azért úgy, ott vannak ezek a hibák néha benne, mert pont az, hogy...
Most volt egy Wolves ellen.
Túl sok önbizalom, az néha azért az túl sok tud lenni, de alapvetően szinte mindenben elit. Tehát a fejelések, az, hogy hogy nyeri a fejpárbajait, hogy viszi előre a labdát, hogy tudja akár feljátszani a középpályára, akár hosszú passz adni, igazából mindenben kiváló, és 21 éves. Ez azért egy középső hátvédtől elképesztően magas alaplafonja.
Lehetővé teszi, hogy te nagyon magasra feltolt védelemmel jársz, mert elképesztő sebessége van visszafelé. Nem is tudom, hogy melyik meccsen volt az, amikor lesen megállították az akciót, és még úgy is lefutott a támadót a Nottingham elleni meccsen volt.
És a szájában meg azt szeretem még, hogy ez a nem akarja hamar megszerezni a labdát. Tehát ha engedi, vezesd a labdát, gyere, csináljuk, hogy 40 méteren át vezesd a labdát, egyrészt valaki be fog érni minket, másrészt meg beálltam olyan helyzetbe, hogy nem tudom máson elrúgni, cselezd le, próbáld meg.
Mertezakker.
Egy gyors mertezakker.
A gyors mert.
Hát a Fandák csinálta ezt, hogy Liverpool rendszeresen, hogy egy-egyedbe gyere rám, szépen sárgálj befelé, ha eltudod mellettem, van olyan sebességem, hogy elfutok veled. Ha megcselezgetni akarsz, hogy jönnek a többiek és segítenek. És ezzel egy rohadt nehéz helyzetbe rakod a támadót.
A Ramsdale-nek volt talán most egy nyilatkozata, hogy kérdezgették mindenkit, és Salibáról mondta azt, hogy ő nem sprintel, így siklik. És azért azzal a testtel az egy nagyon brutális. És ugye, hogyha össze kell állítani, és az, hogy hogyan nézzen ki egy belső védő páros, ugye a kutya-macska, akkor az a macska a Saliba pontosan ezért, mert tud ő proaktív is lenni, de ő inkább intelligenciába dolgozik és kivárásra, és ezért jó mellé a Lisandro Martinez. És nálam is a Saliba van, és mellette a Lisandro Martinez, mert ő meg fölmegy folyamatosan, agresszív, keresi a párharcokat, és mögé meg kellett Saliba. És
azért Martinezre mondjuk az
elmúlt... Szívesen használja a könyökét is.
Az elmúlt három meccse az például kifejezetten gyenge volt.
Voltak nagyon gyenge meccsei.
Például a Bailey ellen, az első Villa ellen, az Emery is meccsen, hát az tönkre volt szopatva folyamatosan a Béli által, és ki kellett volna állítani, szóval sok minden problémája volt, de látszik, hogy ő fejben egyrészt egy nagyon nagy vezértípus, Martinez, nekem ő lenne talán a csapatkapitányom is, mert az, aki visz előre, megy előre, soha nem adja fel, ez ilyen klasszikus, ilyen játékos, én szeretnék a saját csapatomban ilyet, nem szeretem azt, hogy United ellen játszik a Liverpool, vagy bárki olyan csapat, akik igazából szeretek, mert borzasztó idegesítő, amit tud csinálni, de nagyon hasznos.
Az ő stílusára szerintem az mond el a legtöbbet, hogy középhátvédként neki van a 11. legtöbb sikeres szerelése az egész Premier League-ben. Középhátvédként. Mennyire keresi ezeket a helyzeteket, és amikor...
Nagyon magas számú a középső harmadbeli nyomás helyezése. Igen. Az kifejezően érdekes. Ez már, ugye már nincs fenn az FB-re fenn, de régen még fenn volt.
Na mondj egy jobbat, Bence.
A Saliba nálam is, ő a jobboldali belső védő. Én maradtam a szokásos belső védő párosomnál mellette, szóval nálam a Ruben Dias a baloldali.
De nem is játszott annyit. De
pont ezen gondolkodtam, és hogy játszott-e eleget.
Játszott, tehát ő játszott az Aké mellett, meg az Akanji mellett.
Pontosan ezért ez a bajnokságnak a harmadik legjobb védelme, a két bajnok esélyesből az egyik, a Diás volt az egyetlen körülbelül, aki a stabil pontja volt a City védelmének itt a sok sérült között, és igazából pontosan ugyanazt a magas szintet hozza. Labdával tök okék a statisztikái, védekezésben szinte soha nem hibázik, ugyan ő szerintem az erőszakosabb párja lehet ugyanúgy
de
a,
nekem
a Szalibának. De én szerintem ez a páros jól elműködne egymással, mert mind a ketten vannak is elég intelligensek, tudnak is erőszakosak lenni.
A Szaliba szerintem fel tudja vállalni, hogy ő legyen az agresszor inkább.
Simán, de... szóval ezt tudnám működtetni, és... igazából tényleg ez volt a gondolkodásom, hogy a Lisandro Martinez tökre értem, mert nagyon nagy impaktja volt a United-re összességében, az, hogy ő bal lábbal extrát tud nyújtani onnan a
hát
másik oldalról
fölfelé. Ez a fontos még, hogy a felpasszokba senki nem veri a jelenleg a közép hátvédek közül, tehát hogy sokkal erősebb a Szalibánál is, egészen ahogy föllövéltetek a labdákat középre, az egy irányító játékos.
Abszolút, én azért... nyilván ő volt a tartalék típus.
Nekem a Diásban például ez is hiányzik. Tök jó, elpasszolgat, de az erő nem fogja átütni a pressingét a passz, egy passzal.
Nem, helyettem majd szerkezetileg megoldjuk a dolgot, szóval én általában a City-sekkel kapcsolatban ezeknél az államcsapatoknál mindig az egy picit a bajom, hogy mivel a City 6 éve csinálja azt, és ezek a játékosok nem is nagyon hullámoznak, ezért sokszor hajlandóak vagyunk, vagy hajlamosak vagyunk eltekinteni fölöttük, de szerintem a Diás pont ugyanúgy a liga top 3 közép hátvédje, amióta megérkezett Portugáliából, és egy picit rosszul éreztem volna magamat, hogyha nem őt teszem be. Meggondoltam, ti úgyis Alessandro Martinez fogjátok, úgyhogy legalább egy kis...
Elmondjam az alternatíváimat?
Na mondjad.
Az egyik az a Gabriel Magalhães.
Igen,
nálam mint agresszor lett, a... agresszor alternatíva persze, lett volna. Abszolút. Ott a nagy meccses ilyen brain fartjai miatt végül nem. Luis Dunk.
Nekem, annyira nekem... tudtam, hogy ezt felfog innelem, a Cher meg a Botman van még.
Nekem
Botman is
Cher, Botman, Dunk, és a Joachim Andersen továbbra is azért, hogyha passzolni kell, ebben még mindig elképesztően erős a srác, de nekem az a Cher, Botman, Dunk, azért sokat elmond, hogy a Cher, Botman ott van. Ja. Tehát az a Newcastle, ez nagyon rendben van hátul.
Igen.
Ezt tényleg élvezitek, úgy néztek ki.
Telefon.
Ez nagyon nagy
király. Mondjam még, milyen játékosaim vannak.
De egyébként azért mondom, tehát 12 meccsen játszott a Diás, csak nem mindegyiket végig játszotta, de ő volt az egyetlen stabil pont ebben a védelemben.
Hát Aki, Akanji, Laporte, mindenki forgott ott mellette. Meg ő is azért néha, emlékszem jó párszor, Aki, Akanji belső védőpáros, úgyhogy ott
ült a padon a Ruben Dias.
Akkor kellett két ilyen agresszív labdából föllépő emberke. Na jó. Bal hátvéd.
No, hát én nálam itt 2 opció volt igazából, és a legrosszabb piacot ezen a poszton éreztem, tehát olyan nagyon extra a bal hátvéd teljesítmény szerintem idén nem volt. A Cancelo meg a Robertson volt nálam, aki felmerült, és végül azért a Robertson tettem be, mert majd meglátjátok, én nekem nagyon kevés a bal lábasom a csapatban, és nem akartam azt, hogy még azon az oldalon is jobb lábas legyen. Mert
és
az
ő
nagyon
fönt játszik az ötös láncban?
Ezen gondolkodtam, hogy adott esetben föl tud menni szélsőnek, és akkor a bal szélsőmű tud ilyen átkötőt is játszani, vagy egyébként, hogyha úgy kell, akkor a Liverpoolban is volt, amikor ő volt a mélyebben, és nem az Alexander Arnold.
Igen, az előző szezonig egyébként inkább ez is
úgy,
volt
a is tud,
de az nem belépítkezésben. De ő nem középpályában lépő, hanem ő harmadik védő. Hátul marad védőnek.
Ja.
De hát Tubencénél Trippier játszik jobb oldalon, úgyhogy akár ez is egy megoldás.
Úgyhogy igazából itt ez döntött nálam, de nem nagyon tudtam különbséget tenni a Cancelónak. A statisztikai szinte tükörre ugyanazok, mint tavaly voltak. Annyira nem tündököl, mert nincsen annyi gólja meg gólpassza, hát, szerintem, mint tavaly.
Van már gólvezető hibája is.
Igen, de mondjuk hozzáteszem, azt szerintem szerkezeti baj is, mert a konkrétan az egész bal oldal az övé. Tehát, hogy senki nincs, aki kisegítsen neki,
hát, és szállál,
előrefelé, hátrafelé is egyfolytában minden neki kell csinálnia, de kellett egy ballábas.
Nálam a Cancelo pont ezért, mert igazából kiemelkedő nem volt, ő meg azt hozza, amit eddig, minden progresszív mutatóban ott van az egész ligának az élmezőnyében. Annak ellenére, hogy nekem kevésbé tetszik az, amit ő ebben a szezonban csinál, és ez a Manchester City-vel az egész szezonos problémám, hogy a szélsők eltűnésével nagyon sokszor a Cancelónak kell adni a szélességet is. És szerintem az nem áll jól neki, amikor neki ott egy-ez getnie kell, pláne a bal oldalon, ezt szerintem a Brentford elleni meccsen is nagyon világosan
látszódott. Bal beadások nem rosszak, de azért nem az a szint. Mint
az én a rendszeremben ő betagozódik a középpályára, abszolút, a 3-2-ben. ez picit ilyen, mint a Ruben Díaz, hogy hozza azt, amit eddig, és nem volt senki, akire azt mondtam, hogy egyértelműen jobb nála. Nekem az alternatívám az Estupinan, aki védekezésben nagyon jó, párharcokban, szerelésekben, és egyébként beadásokban és a támadások segítésében is egészen jó teljesítmény nyújt, de tényleg nincsen kiemelkedő, ő egy picit más típusú lenne, mert most ugye a Dezerbiút is elkezdte néha már befelé használni, de ott azért elsősorban
ő adja a
szélességet, és akkor az előtte lévő a Trosszerd vagy a Mitoma pedig húzódik befelé. Ugye a rendszerembe is egyébként jobban illik a Cancelo, mint az Estupinan.
Hát én az Incsenkót hoztam.
Nem játszott az ő keveset?
Én nekem ez volt a bajom, ő lett volna az első gondolatom, aztán megnéztem, és van 5 meccse, vagy 6.
Valami 6,5 meccsnyi perce van. Nekem az már úgy elég, amit én láttam belőle, azt én azt mondanám, hogy az ősznek a legnagyobb impaktját ő hozta baloldalról. És ezért mondom, hogy őt, és én az Estupinant raktam be második csapat másodiknak, de én mondjuk azt mondanám, hogy akkor viszont szerkezetet kell váltanom, mert 2-3-ba tenném fel az építkezés részét, és akkor az, hogy az Incsenko behúzódik a szélről, másik oldalra hát Dalo húzódik be, és akkor ott van majd a 6-os még középen. Szóval nekem én ezért raktam így az Incsenkót, nekem ő tetszett a legjobban. Tehát se a Cancelót nem érzem egy kiemelkedő szezonjának. Igen, kurva jó továbbra is. Robertson is nem kiemelkedő, igen, továbbra is elég
cívű. Az Incsenkónél ugye az a látványos, hogy az Arsenalba berakva mekkora változást tudott hozni a build-upban.
Elég jó focista.
Nagyon jó. Zincsenko. Ha nem hagyott volna ki több, mint egy hónapot sérülés miatt, valószínűleg akkor én is ő visszakom.
Akkor az első helyen lennénk?
Akkor 8 pont előnnyel.
De csak a Robertsonhoz még egy gondolat, mert őről pont nem sokat mondtam inkább a Cancelóról. Tehát, hogy ő is tökre ugyanez, amit most mondunk, mint a Diás meg a Cancelo, hogy egyébként a Liverpoolnak a szerkezeti gondjai miatt majdnem minden csapat részében gigantikus problémák vannak. A Robertson egyrészt 12 meccset játszott, volt bőven gólja, a gólpassza is, a passz statisztikái picit rosszabbak, mint mondjuk 2-3 évvel ezelőtt, de azért a mai napig tényleg tök jó szintet hoz, meg kiemelkedő a posztján, és őt éreztem az egyetlen ilyen stabil pontnak, aki egyénileg a szerkezeti problémák miatt nem esett vissza a Liverpoolban, mert az Alisson mellett nyilván, úgyhogy
ő is visszaesett, de hogy ezt nem lehet mit csinálni. Igen. Tehát, hogy a rendszered esik vissza, akkor te is vissza fogsz esni, pont ebből a passzpontosságod lefelé csúszásával. Szerintem Robertson tök minden visszatért, ugye akkor az tavalyi szezon vége az elég rosszul sikerült már neki, és elfáradt, és most azért benne van tovább is az a lendület az a felfutásokban. Igen. Szóval tök jó szezonja van, de azért ez nem kiemelkedő számomra. Ezért mondom, Zincsenko nekem kiemelkedő ahhoz képest, amit eddig láttam tőle.
Azon gondolkoztam, ez az adás lehetne az, amikor elkezdem, folytatom a könyvolvasást.
De itt el, hogy ebből is lehet tanulni. Menjünk tovább? Hatos poszt.
Fú, én itt nagyon meg voltam lőve, basszus.
Én is a 3 ember között vaciláltam. Bár, inkább 4.
Én is 4-et, és végül a...
Nekem is 4 van, ha már
így beszélget. Na hát, valószínűleg ugyanarról a 4 emberről beszélünk.
4 Thomas Partey?
Az egyik közül.
Nekem nincs Thomas Partey.
Nincs.
Én is nagyon gondoltam Thomas Partey.
Én csak azért vettem ki két dolog miatt. Egyrészt ő is kihagyott majdnem egy hónapot sérülés miatt. Ami miatt nagyon ott voltam végig, hogy a rangadókon viszont elképesztően jó volt. A Liverpool ellen volt egy gyenge első fél ideje. Minden más meccsen gyakorlatilag, amikor ott volt Chelsea ellen, Tottenham ellen.
Miért vetted ki?
Mert kiagyott sérülések miatt, és neki a többi meccsen azért szoktak lenni ilyen leolvadás, amikor így felpasszolt labdákkal, elszórt labdákkal azért ő tud bajt keverni. Én ezért vettem ki, de akkor most már elmondom, hogy nálam ki mondjuk kezdő, a Rodri.
Ugyanez. Nálam is ez történt, aki itt még felmerült opcióként, szerintem a Casemiro-nak valami egészen elképesztő impaktja volt ugyanúgy a Lisandro mellett az egész United-re, ami én sem gondoltam, hogy így fog történni, de ez a kicsit nehezen megfogható jelensége, meg gerince, amit ő ott a pálya közepén teremtett csapatban, azt azért hozta magával, csak nagyon keveset játszott, úgyhogy őt azért pattintottam ki. A Partinál
sőt, nekem még keveset játszott, volt... és a fele nem is volt olyan jó. Igen. A másik fele, ez tök jó, hiszem
volt a kiemelkedő meccsei, de kiegyensúlyozottságban nem.
Itt a negyedik opcióm, akit most előre szaladok egy picit, nálam igazából ez a 3 középpályás egy dupla hatossá alakul labdával, és ezért nálam 8-asban az egyik poszton a Bruno Guimarães van, őt innen kiszedtem 6-osból, de azért felírtam mint lehetőség, és ugyanúgy a Rodri, aki hát én szerintem a posztján messze a legkomplettebb játékos ma 6-osként, és ahonnan indultunk az első évből, hogy mostanáig hova fejlődött. A Guardiolának vannak olyan játékosai, akikkel úgy játszik, hogy az adott ellenfél ellen milyen szerkezetet kell felvennie a csapatnak, és milyen szerepkörre használja. Hát ez mostanra már sokszor nem a De Bruyne, hanem a Rodri, aki...
De Bruyne is nagyon érdekes ebben a szezonban, szerintem
őt is sem sok, de majd szerintem
igen, arra majd, fogunk majd rátérünk ő rá is, de szerintem tehát
Rodri labdával,
csodálatos
védekezésben, rest defense-ben, mint egy hatosnak csinálnia kell, azt egy ilyen labdavirtokos csapatban, azt a legmagasabb igen. szinten. Akkor én is elmondom, hogy kiken gondolkodtam, a Declan Rice. Egy utolsó helyen volt, azért merült fel, merült progresszióban és szerelésekben még mindig ott van,
ja.
De ott elképesztően hullámzó volt
összességében. Rengeteg hibája volt ebben a
szerelésben. Igen, tehát nem volt esélye bekerülni. A Guimaraes, igen, és akkor a Partey. De végül a Rodri, ez egyértelmű
nekem
volt.
Nekem a Guimaraes van az első helyen, nekem annyira tetszett, és olyan impaktja vannak a csávónak, hogy az valami elképesztő. Azon a Newcastle-on mindelőre oda tud érni, visszafelé, inkább lelkes, mint jó, de nagyon lelkes, és ez nagyon tetszik benne, nekem egyértelmű volt, hogy őt rakom be. Rodrival az a bajom igazából, hogy megint kezdek hozzászokni. Ez
nekem az én csávó. Csapatomban nem kell egy olyan agresszív passzoló, mint amilyen a Guimaraes hatosban.
Ez oké. Okay. Nekem oké, okay, és igazából volt három játékos, hogy nagyon érdekes, hogy lehet-e idejüket játszatni, mert nekem a Lavia az, aki lenne, hogyha nem hagyott volna ki ennyit, de amit láttam tőle, az valami elképesztő, 18 éves. Uh-huh. Tehát hihetetlenül fiatal, és ami a labda biztos...
Középpálya Willem Szalibája.
Neki könnyű szurkolói pólót gyártani. Lavia.
Igen, igen. És igen, igen. De alapvetően nekem nagyon-nagyon tetszett, ami a labda biztos volt, nagy csapatok ellen is, ahogy visszatámadott, rest defense is kb. Érzi, azért még fiatal hozzá, nagyon tetszett, és a másik pedig a McAllister.
Gondolom,
a Brighton-tól. Aki igen. Elképesztő. Fél szezonja van, tényleg elképesztő, ami gyakorlatilag minden egyes, megnéztem ugye a FBRPN scouti riportjával, gyakorlatilag mindenben a 80% tetején van egy középpályásként, ami elképesztően jó.
És úgy, hogy ő szerelésekben is egészen kiemelkedő, hogy alapvetően ő tízesként érkezett.
Tízesként érkezett, és megtanulta ezt, és alázatos megcsinálja, nagyon tetszik. Másik meg Kajszédot, akit ide raktam, de ő inkább valószínűleg 8-asként játszhatnám ebbe a rendszerbe is akár, ezért nekem oda inkább fölfelé csúszott, de ez a Kajszédó McAllister páros. Ez valami nagyon szexi, most a Brighton középpályán.
Ja, hogy Brighton.
Ugye ezt Tupinán is onnan van, tehát azért igen, van bár.
Van egy szerintem lesz is.
Én már hétfőn azt is megtanultam, mi a rest defense.
Na. Ú, most értettem meg, te miért vaciláltál a bal szélsőknél. Eszembe sem jutott. Nem úgy, hogy nem raktam, nem jutott eszembe, hanem eszembe sem jutott berakni. De jó, na mindegy, csak felismerésem volt.
Bence, mindig jusson ezt.
Lehajol!
Én már lehajol jönni fog.
Muszáj.
Besétáltam. Ezt, hogy abban a bizonyos erdőben.
Ha ezt nem mondom ki, akkor olyan feszültség marad bennem.
Igen. Mindet otthon kell majd kiadnom, igen. Az nem jó.
Meg vagyunk hatosokkal. Jó, akkor jobb oldali 8-as nézzünk. Hát ez kurva izgalmas lesz. Mindenkinél... De Bruyne. Nem mondtátok egyszerre.
Nálam azért nem, mert majd meglátjátok, én nálam, hogy baloldali 8-as, egyszerűen szerkezeti okokból. Ott. Hát most én értem, de világ életében játszott már azért ott egy néhány mérkőzést.
Hát, jó.
Basszus, hát most én értem, hogy jobb oldalt a legjobb, de itt majd meglátjátok
itt a támadók. Helyre, aki jobb neked, jobb oldal 8.
Ugye nem a Madison-t.
Ne, hát mondom, srácok, előbb mondtam, hogy nálam az a dupla középpálya, dupla szűrő van a Guimaraes, meg a
más
Rodri
a taktika.
Dupla szűrő, és a De Bruyne meg igazából fölfelé húzódik, csak én nekem a baloldali félterületbe kellett berakni. Mert hát vagy tízesként. Igazából építkezésben ez 4-2-4 is lehet, vagy lehet 2-3-5, majd lehet, a támadók sorral megnézitek.
De tök érdekes, igen. De tök ez az érdekesben eszem, hogy De Bruyne ebbe az évben azért ilyen elképesztően kiemelkedő számokat produkál gólpasszok szintjén, mert valami hihetetlen sokat rakja ki a jobb szélre Guardiola, és folyamatosan azt játszott, hogy mivel ott van területe, van ideje fölvenni a labdát, onnan rugdossa be folyamatosan a mélységet.
16-oson belül az egész ligában De Bruyne-nek van a harmadik legtöbb beadása.
Én ne beérzem azt, hogy pont ez, ami ebbe az őszi szezonban volt, az neki ez az újdonság, amit én látok, az, hogy de, nem jó, csak az, hogy éppen most bal vagy jobb oldal.
Hozott viszonylag jó szezonokat más szerepkörben is.
Nem, szóval... csak most annyira kiemelkedő megint, hogy most én ebben az őszben azt érzem, hogy neki itt kell jobban játszania, hogy mehessen oda a mélységbe, vagy a szélre kifolyamatosan, és onnan a mélységet kereshesse.
Ne roncsd el Kevint.
De a legprogresszívebb játékos, legtöbb helyzetet kialakító játékos, legmagasabb minőség helyzeteket kialakító játékos. Bármit rábízok Guardiola, megcsinálja, hogyha overlapelnie kell, megcsinálja, hogyha fél területbe kell kapnia, megcsinálja, ha a transitionbe kell játszani, továbbra is megcsinálja.
Le kell nyílni a füvet otthon.
Taktikai fajtot azt nem csinál. Azt mondjuk, lehetne.
Ellene csinálnak. Próbálnak.
A Brentford ellen ugye ő nem faltolt a végén, és érdemes visszanézni, nagyon sok helyen fönn van, hogy hogyan rohannak föl a Brentford játékosok, és az a mit csinál a De Bruyne, amikor elmennek mellett 16-osnál, majd visszakocog, amikor Haaland meg egy ilyen 70 méteres sprintben érkezik vissza.
Kettő City játékos volt hátatéve a szöglet közben.
De Haaland visszajött a védőláncba addigra. Hát
én értem, de már a saját a középső harmadban dupla emberfölényben volt létszámfölényben a Brentford. Hát ilyet nem lehet csinálni.
Az hogy kell jönni.
Hát ilyet nem lehet csinálni.
Haragszik Pepre.
Nem, ilyenkor van az, hogy akkor jössz vissza sprintben. Visszafelé segítesz.
Szerintem egyrészt faltolsz az elején, másrészt visszasprintelt, ha nem faltoltál. És egyiket sem csinálta meg De Bruyne. Én nem azt mondom csak, hogy nagyon kevés olyan dolog van, amit ki lehet emelni, amit rosszul csinál. Szerintem vannak ilyen.
De a passz statisztikákban érdemes megnézni, hogy nem csak az van, hogy ő első majdnem mindenben, hanem ilyen utcahosszal. Tehát ilyen 18 passznyi különbségek vannak minden statisztikában.
Annyira ilyen csalásnak érzem, hogy egy Haalandot felülte, aki hát a folyosókban úgy fut, mint egy vadállat, és nálad van folyosan a labda, de igen, persze, így van.
Baloldali 8-as?
Várjatok még itt, azért opciók felmerültek bennem.
Nekem nem semmi alternatíva nincs a De Bruyne, mert a De Bruyne, és kész. Tehát annyira egyértelmű
hát
volt.
Nekem jobb oldalra az Ødegaard felmerült, mint opció azért.
Igen. Igen.
Meg most hát lehet, hogy inkább balra, most én így ilyen 8-asokat egybe vettem végül, nem egyik oldal, másik oldal. Én az Ivobit még így felírtam zárójeles.
Na, nem, ami bal oldalra alternatíva.
De... Mondjuk jobb felvezetni mindenhol tud, de
igen.
Az, hogy ezek a csapatok, amit összerakunk, az, annak nem az kell, hogy valaki előre cipelje a labdát. Én különböző James Madison beraktam ide, mert valahol szerepelnie kell. Én ilyen második szerepel. Én jobb szélen én is gondoltam rá, hogy onnan húzódjon be akár, vagy akár balszéről. Szerintem mindkettőről tud játszani, és inkább ott játszik a Leicesterben. De azt gondolom, hogy én most ott nem szeretném játszani, mert más típusú játékos kerestem, viszont olyan fél éve van ennek a srácnak, amit viszont ki kell emelni, hogy igen, nagyon az volt, hogy semmit nem csinál, most már nem csak az van, hogy szögletekből rúgdossa meg a szabadrúgásokból az XG-t, meg az X-helyet össze.
Nagyon-nagyon nem.
Hanem nagyon rendben van.
Madisonról én hosszabban szeretnék majd a további részében az
adásra. Én Madisonról annyit mondok, hogy én csak a jobb oldalon vettem figyelme, mert ott játszott ebben a szezonban, igen, onnan befelé, és a De Bruyne-ével kizárták egymást. Tehát ugyanabban a területben nem mozogjon be, ahol a De Bruyne van.
Ezért mondom, nekem a De Bruyne mögött van a második.
Nálam a szélső az szélesség.
Én attól függetlenül, na most már akkor ezt belemondom, attól függetlenül, hogy én vagyok a De Bruyne-nek a világ legnagyobb szurkolója, én ezért mozgattam őt át a másik oldalra, de majd eljutunk oda.
Jó.
Na bal oldali 8-ast mondjatok.
Ebben most belém fogtok kötni, de ez van. Nekem Granit Xhaka és Mark Roca a két játékosom.
Én a Xhakát felírtam.
Nálam is a Xhaka bal oldali 8-as.
Jó, oké, jó, mert hogy
a Rokát 8-asként annyira nem értem.
Duplatosként, de ha megnézed, igen, hogy milyen progresszív passzámai vannak.
Ha mélyen. A Xhakát is tudod mélyen.
Na de pont, szinte ugyanaz a két játékos nekem. Tehát ez a Roca meg tudja csinálni, mint a Xhaka megcsinál kb. Én legalábbis ezt érzem benne, hogy és viszont és a Roca és a Xhaka is akár tud védekezni, ha kell neki védekezni. És én szerettem a ilyen játékost a csapatba, aki azt csinálja, hogy elvégzi a piszkos. Mert bemozog olyan helyekre, ahol nem fogja megkapni a labdát, vagy néha-néha megkapja, akkor át tudja venni tovább, nyomogatja másik oldalra. Nekem ez oké. Én egy ilyen játékos szerettem volna a középpályára, aki inkább ez a labdacipelő, még Caicedo, aki ide inkább a hatos pozícióba ide fölmozoghatna, de akkor már inkább Xhakát raknám ide.
Xhaka ebben a Gündogan szerepkörben elképesztően jó ebben a szezonban. Ugye a Gündogan sem tipikusan az a játékos, aki magasan játszik, hanem inkább mélyen felveszi a labdát, elképesztően jól érkezik a 16-oson belőle. A Xhaka ugyanezt megcsinálja most az Arteta, 3 gól, 3 gólpassza van, elképesztő sok érintése van a korábbiakhoz képest 16-oson belül, és így jól tudod balanszolni vele a csapatodat, mert akár visszajön mélyre, akár kivált a szélre, akár visszajön a bal hátvéd helyére is, de közben meg magas pozícióba folyamatosan csinálja azokat az underlepeket, amik kellenek, és amik működtetik ezt az Arsenalt. Szerintem az ő kiegyensúlyozottsága, és itt szerintem ez a legfontosabb, hogy neki igazából a lejátszott 14 mérkőzésen nem volt gyenge meccse. Egy sem.
Ronaldónak?
Xhakának.
Neki tényleg nem.
Xhakának. Igaz, és az alternatíva, hogy már mondtam nálam, az Iwobi. Ebben a baloldali 8-asban.
Nem, mondjuk ő pont azt nem tudja eljátszani, mint amikor Xhaka eljátszik.
Nem.
De még mindig Iwobi.
Ezért nem is kerül, ezért nem is került be végül.
Aha.
Na mindjárt hoznak.
Akkor szerintem a baloldali 8-as az egész egyértelmű lett. Na akkor maradjunk itt.
Haladunk.
Bal szélső. Na, én itt voltam kurva nagy bajban.
Na hát én itt teljesen meglepődtem a Péten, hogy ezt mondta. Most így felfogtam, hogy mi volt az alternatíva, de én szerintem a Gabriel Martinelli az olyan egyértelmű volt, hogy el sem gondolkodtam. Ez volt az egyik legkevesebb, amin agyaltam, mert az ilyen lövést és gólt előkészítő end productot előre jegyző statisztikákban, hát szinte az egész ligában nincsen jó, nála jobb.
Nála is, és nálam is lesz ilyen játékos, hogy ő pontrugások végezel nagyon sokat a jobb oldalról, vagy baloldalról. Baloldalról, igen. Igen, ezeket a befelé csavart labdákat. Azért ezek tolják a számait. Nagyon jó a Martinelli, nálam ő az abszolút B opció, de akkor nem a Trossard került be. Abszolút, tehát amikor kell, akkor szánvédőként, amikor kell, akkor baloldali középpályásként, ha kell, akkor hamis 9-esként visszalépve. Tehát amellett, hogy van 7 gólja, meg 2 gólpassza, 16-osan belerűtatott labdákban, és ott van abszolút a top 10-ben, az egész PL mezőnyben, úgyhogy és nagyjából azt a szerepkört azt el tudja látni szerintem, hogy szélre induljon, mint
na
a már...
Na jó, bazd meg. Most már szopatsz.
Az marha pörkölt?
A menü van. Hát. Azt menü igen. Van. Tudom, ez... a legnagyobb geciség előttetek enni, miközben beszéltek.
Mondhatjuk így is.
Én még reggelizni sem reggeliztem ma.
És nagyon. Na, nekem a...
De tudnátok, mennyire jó egyébként? Látok, mennyire jó úgy enni, hogy közben okos dolgokat mondanak általam kedvelt emberek. Jó, mint a tévét néznék.
Annyit akartam még a Trosszárral, hogy én nálam a szélsők adják a szélességet, és mikor szárnyvédőt játszott, akkor ugyanúgy ezt meg tudta oldani, mint amikor befelé kellett játszani. Martinelli igazából azért se került, mert nem akartam túl sok Arsenal játékos berakni.
De hát...
De lesz még.
Nem ezért kívánságműsor.
Nekem Marcus Rashford a bal szélsőm. Fele időben azért itt játszott, és valami elképesztően jó szezonja van szerintem Marcus Rashfordnak. Ugyanaz a szezonja van, mint amikor akár a berobbanó időszaka, vagy a 2 évvel ezelőtti szezonja, amikor nagyon jól játszott. Én azt szeretném attól a szélsőt, hogy mélységet keressen, szerintem nála nem sokan keresnek jobban mélységet az egész Premier League-ben. És ezt mondom, és nálam a Rashford, Trossard, Martinelli volt a hármasom, akik itt vannak, és nálam egyértelmű, hogy Rashford játszon itt. Olyan emberem kell, aki gólt fog onnan lőni, mert még a csatár is tud.
Igen. Vajon ki lehet mindannyiunknál a csatár? Az legalább annyit gondolkodtunk, mint az Alisonon gondolom.
Ki tudom.
Nem, de hát nem is tudom.
Majd mindjárt kiderül.
Tényleg nem.
Ivan Toney.
Ja, tényleg.
Callum Wilson. Na, ez ennyire egyértelmű volt ez a balszélső? Akkor ezt megbeszéltük?
Én nálam a Martinellit nem nagyon tudtuk volna leszorítani.
Nálad Trossard, nálam meg a Rashford, szóval nem volt egyértelmű.
Érdekes. De hát szerintem ez
nem, mindegyiket meg lehet szerintem viszonylag könnyen indokolni.
Én nálam a nagyon fluiden képzeltem el, vagy próbáltam úgy összerakni a csapatot, hogy
ne csak Ancelotti
egy meccsre. Ja. Annyira nem fluid, amit az Ancelotti. Szóval, hogy próbáltam úgy összerakni, hogy ez a kezdő többféle ellenfélre is alkalmas legyen, és lehessen vele játszani. Azért van, hogy a De Bruyne-t mind a két felterületbe lehet majd pakolgatni. A Trippier játszhat magasabban, a Robertson is magasabban, a Martinelli mehet befelé a csatárom mellé, vagy mehet ki a szélre egyezni. Úgyhogy én nekem ez picit ilyen rugalmas volt, nem? A Pitnél ilyen nagyon régi, tehát a City Arsenalt összeraktad volna más emberekkel gyakorlatilag. Úgyhogy...
Én ezt akartam.
Jó.
Na, jobb szélső.
De egyébként a Rashfordra még, én, hát ő neki viszonylag komoly kritikusa voltam itt a podcast során. Annyit azért szeretnék elmondani, hogy így megnézve a Ten Hagnak a munkájával sokkal jobbnak tűnik felállt védelmek ellen is. Általában a jó teljesítményét még mind a mai napig átmenetekből csinálta, meg hogyha volt terület
mögötte. De minden meccsen van átmeneted. Tehát, hogy ugye ez a fontos, hogy ezeket hogy használja ki, mert csak sokkal kevesebb az átmeneted, amikor egy kis csapattal játszol.
Igen.
Ugye ott mit tud csinálni, mélységet keresni, szerintem ebbe, hogyha van egy rendszer, amikor mélységet keres, meg fogja kapni a labdákat, és ebben Rashford továbbra is jó, nem jobb, mint bármikor is volt, csak egy olyan rendszerben van, amivel jól működik.
Abban azért látok némi fejlődést, hogy az ilyen 16-oson belüli mozgásokban, igen, most igen. A fejes góljára visszagondolva, meg hogy a csatárként kell igen, néha igen. Játszania, sosem lesz benne, még csak annyira sem jó, mint amikor a Marcial egyszer-egyszer tud szerepelni, de hogyha tud előrébb lépegetni, és azért én ebben tudja, hogy látok fejlődést, az azért tud segíteni abban, hogy ő mindenféleképpen itt a első 13 emberében benne maradjon a Unitednek.
Jobb szélső. Na én egyébként itt ugyanolyan gondban voltam, mint hát a bal oldalon.
Voltam.
Miért? Na, akkor nálad ki nyert?
Ó, basszus, most már ez így érdekel, akkor leteszem, mondjad.
Nálam két játékos is van, és nálam nincs kérdés, hogy őnek itt lenniük. Az egyik a Kulusevski, másik pedig az Ámirom.
Ezek a Kulusevskinek nálam a...
Nálam ő azért, miatt nálam alternatíva, mert sérült volt sokat.
Igen. Amikor játszott ez a csávó, ez konkrétan a Spurs legfontosabb játékosa mára. És annyira okosan használja az, hogy hova mozduljon be, mikor induljon, mikor ne, labdával mit csináljon. Én, és akkor én hamúdik szorok a fejemre, mert azt mondom, hogy nem lesz jó, de amit most csinál, az engem teljesen megvet. Uh-huh. A másik pedig az Ámiron, akit pont arra tudod használni, hogyha kell egy ilyen gadget player, aki csak rohangálnak, hogy összevisze
neked. Védekezésben is megcsinálja
Melót, és most volt egy olyan fév, amikor mindent berúgott 16-oson kívülről. Ezért azt gondolom, hogy én nekem inkább a padra szorul, és a Kulusevski játszik fönt, és akkor a Mámiron, ha kell, akkor be tud jönni, de nekem a Kulusevski ez a számomra egyértelmű.
Kulusevskinek a száma is elképesztően jók. Csak mondom, az mutatja, kevés. Hogy mennyire jó, hogy mennyire látszott a Tatanem játékán, igen. Hogy nincs, de így, hogy a 14 vagy 15 meccset, 15 meccset játszott a Spurs, és annak a jó részét azért ő kihagyta.
Hát majdnem a felén volt.
Majd az nálam az kizáró ok volt. Hogyha játszott volna folyamatosan, akkor biztos, hogy nálam is a Kulusevski kerül be.
Az Ámironhoz nálad is ő van.
Alternatíva volt, a rendszeremben nem illik. Nekem kell egy olyan játékos, aki tud cselezni, és tud utolsó paszt is adni.
Az Ámironnál én igazából azt néztem, hogy majd akkor én leszek utolsó, mert nálam itt 4 név volt vele együtt. Azon súlyozgattam, variálgattam, hogy kreativitás, cselezés, egyezés és end product, tehát gólok terén ki hogyan tudja a legjobbat összekombinálni, és azért nálam ő passzjátékban 0, tehát semmit nem tud hozzátenni a széléről kreativitásban. A góljai azok nagyon összejöttek. Persze, hogy nem, de szerintem soha nem is tudná, és a felül teljesítése volt még, ami ilyen pluszér volt nálam, hogy most nem akarom berakni, mert valószínűleg soha életében nem messzi. Jó, még egy ilyen jó 3-4 hónapja, de persze 8 gól, azért az nem elhanyagolandó.
Muszáj, 2 hónap játékosának választották talán. Úgyhogy igen. Na hát nálam egyébként...
Nem voltam itt, de Ödegaard neve elhangzott, ugye?
Valakinek a benzine alternatíva
mint
volt.
Alternatíva.
Jogos egyébként.
Csak ért valakit a focihoz.
Nálam a jobb szél egyébként a Saka.
Na ő volt az egyik opcióm nálam.
Az én rendszerembe illik, befelé is tud menni, kifelé is tud menni, kellően kreatív. Ugye van 4 gólja plusz 6 gól passza, tehát igen. 90 perces átrakban azért ez egy nagyon szép 0,77-es mutató. Összesen ez 13. egyébként a ligában, de most, ha szélsőket nézzük, akkor csak a Foden előzi, ő meg kevesebbet játszott, mint a Saka. Nyilván a pontrúgások nála is azért egy jelentős szerepet játszanak itt az end-product kapcsán, de cipelésben és 16-oson belőle azért ott van az élmezőnyben. 29 kulcspassz, az megint csak egészen jó, úgyhogy nálam a Saka. És így gondolkodtam, nem tudom, nem akartam túl sok Arsenal játékos, hogy ne egy ilyen City Arsenal válogatott legyen, hogy a Martinelli vagy a Saka. És hogyha a Kulusevski eleget játszott volna, akkor nálam a Martinelli kezdene a bal szélen, és a Kulusevski meg a jobb oldalon. De így viszont a Saka.
A Saka nálam is felmerült. Én nekem vele az volt a bajom, hogy szerintem a kapu előtt nem volt annyira jó, mint például tavaly. A lövések meg gólok ilyen tekintetében mondom, és nála találtam ebben kiemelkedőbb emberkét, meg hogyha egyébként választani kéne, hogy az Arsenalnak a támadó sorából kinek volt a leghullámzóbb a teljesítménye az ősz során, akkor én biztos, hogy őt mondanám. Borzalmasan sokat játszik, embertelen, hogy egy ilyen fiatal csávótól évek óta mi van elvárva, úgyhogy tök nyilvánvaló, hogy lesznek neki is nehezebb, meg hullámzóbb hetei, hónapjai a rangadókon is volt, amikor nem kifejezetten játszott jól, és nyert az Arsenal, mert szerkezetileg meg az egész csapat sokkal jobb volt, mint az ellenfél, és ezeken megcsinálgatta a feladatainak a nagy részét, de a Chelsea ellen például azért nem volt tök kifejezetten jó.
Tök jó, hogy mondod a Chelsea. Én is ezt éreztem, hogy nem vállalja fel annyira, picit, mintha sérült is lenne, és nagyon sokszor ez volt a benyomás róla a szezonban, hogy megnéztem utána a számot, minden progresszív mutatóban az összes Arsenal támadó közül a labda előrejuttatásában, meg veszélyes helyrejuttatásában a Saka volt az első. És ez majdhogy nem minden meccsre igaz volt ebben a szezonban. Szerintem egyszerűen csak kurvára nem látványos, amit a Saka ebben a szezonban csinál, mert minden, ami látványos most az Arsenalban, az a bal oldalon történik. Mert ott van a Martinelli, ott van a Zinchenko, ott van a Jesus, ahhoz képest az Arsenalnak a jobb oldala, az azért jóval merevebb, jóval kevesebb a forgás, maximum a Ben White csinál egy mögékerülés, meg az Ødegaard visszajön labdát, de a Saka javarészt mindig a vonal mellett van, mindig ott kell fölvenni a labdát, és sokszor az a feladat, hogy vezesse, elvigyen két embert, és csináljon területet, vagy húzza magára őket, és menjen a másik oldalra a labda. De hozzáadott értékben szerintem a Saka még mindig elképesztően hasznos ennek az Arsenalnak. Biztos, csak nem látványos.
Nekem nem látványos, nem kiemelkedő tavaly évhez képest. Nekem ez volt az ősze.
Akkor ki van ott?
Nekem a Kulusevski. Vagy az Almiron, ez a kettőn volt. De tehát Saka is nagyon jó. Nekem ugyanaz, mint a João Cancelo. Nagyon jó továbbra is, persze, tavaly is kurva jó volt, de nem érzem ezt az őszön azt, hogy annyira nagyon jó lenne. Szóval csomó arzenálisom van a kezdőben, de a Szakában nem éreztem azt, hogy az ő saját karrierében az ősz annyira jó.
Martinelli látványosabb. Mondom, a Kulusevski van, akkor Martinelli Kulusevski.
Nagyjából igen, én nekem is ez volt az érvelésem. Itt az Almiron meg a Saka mellett még kettő név van. Az, akit nem választottam, a Salát, azért a passzai meg az első hetekben mutatott kreativitása miatt mégiscsak elgondolkodtam.
Meg a Salát alapvetően a saját maga korábbi verziójához mérjük.
Nyilván, ez a baj, nekem is ez a bajom, hogy...
Én nekem jó. Ugyanez, igen. Tehát, hogy saját magához képest annyira nem volt kiemelkedő, meg azért az nagyon sokat javított a végén, amikor elkezdett közelebb játszani a kapuhoz a góljai terén. Az viszont nem abban a szerepkörben nem olyan jobb szélsőként jött össze, ami nálam kellene itt, úgyhogy őt végül kinyomtam. Nem mellesleg a csatárunknak nem tenne jót szerintem, hogyha lenne valaki, aki ilyen szinten elvinne lövéseket mellőle, úgyhogy én végül azt hiszem, hogy ezzel fogom a legnagyobb botrányát okozni itt az államcsapat összeállításának. Én a James Madison-t raktam be jobb szélsőnek.
Hát hozzád illik jobb szélre, hogyha befelé kell jönnie. Én azt adom.
7 gól. 4 gólpassz, ez jobb, mint mind a három másik szóba jöhető névnek összességében, és az, hogy
per 9-en utóban nem, de igen. A Kulusevszkinek csak igen.
Hát a Kulusevszkinek nem, de így totálban, és gyakorlatilag az, hogy a Leicester ott áll most, ahol van a tabellán, meg az, hogy nem 5 ponttal a Wolves mögött utolsók, az szinte gyakorlatilag egy
személyben. Annyira
tudtam, hogy elő fog ez jönni. Nem ott vannak, és bent fognak maradni simán, és majd a középmezőnynek a közepére szépen beélnek év végére. A Madison majd ebben az őszi 10 pár fordulóban szinte egy személyben cipelte egész végig ezt a csapatot, és nem is tudok olyan játékos mondani az egész ligában, aki ennyire egyedül meghatározó lenne a saját csapatában, mint ő, úgyhogy ővel szemben is egy kicsit tisztességtelennek éreztem volna, ha valahogy nem nyomasztom be ide ebbe a csapatba.
Nálam a De Bruyne volt az, aki kizárta a Madisont, és a Saka azért is jó nekem jobb oldalon, a De Bruyne-nél mindent tudnak csinálni. Ha Saka indul befelé, akkor a De Bruyne tud overlappelni.
Ami nekem még szexibb a Kulusevski De Bruyne, de igen.
A Sakának azért az egyenli játéka az szerintem.
Itt hát a mozgások, az, hogy miket keres a Kulusevski, az nekem nagyon jól áll a De Bruyne-hez, de hát nem
akarok
kérdés.
Ötleteket adni a Guardiolának, hogy milyen jól néznek ki együtt a De Bruyne meg a Saka, de az én csapatomban nagyon jól néznek együtt.
A Sakában azt nem szeretem nagyon ezt a igazából nem cseleket csinál, hanem úgy vezeti rá emberre a labdát, hogy folyamatosan nem tudja, hogy melyik oldalra fog elindulni. És igen. Pont olyan szögbe megy rá, hogy egyszerűen a védő nem tud mivel mit csinálni, és ott ilyen szenved mindegyik ellene.
Hát akkor
ki a csatár? Nehogy Harry Kane mondják, mert rosszul
Ivan Tony.
Azért nagyon szomorú, hogy azt fogjuk bemondani, akit be fogunk mondani, mert egyébként szerintem rengeteg fantasztikus, szenzációs csatár teljesítmény volt
3,
idén.
2, 1.
Holland.
Az meg őre nem számít.
Nem. De tényleg, tehát, hogy messze ezen a poszton találtam a legtöbb szóba jöhető nevet. A Gabriel Jesus-t megénekeltük már csilliárd alkalommal itt a podcastben. A szezonnak a második felére, ahogy arra számítani lehetett, elkezdte kiegyenlíteni a várható góljainak a számát, és kihagyogatni a helyzeteit.
De hát nincs nagy kaland,
tök mindegy, mert hogy igen, annyira fontos a támadósorban, hogy az valami bődületes. Az Ivan Tonyt...
Top lesz, már beszéltük.
Hát beszéltétek. Az Ivan Tonyt, az szerintem biztos, hogy elgondolkodtunk mindannyian rajta.
Nem gondolkodtam egy cseppet se ezen, de igen.
Ez nálam ugye, mint a De Bruyne, hogy ott az ődeg volt, kurva jó, geci jó, csak...
Most mit csinálsz egy hurányra? Most mit csinálsz egy olyan alak, hogy történelmileg
ilyen sejtek cseppet? Ott van Harry Kane, aki lőtt 12 gólt.
Finoman szóval. A Holland, ez finoman szóval, és az elefánt a szobában. Nehéz nem észrevenni.
A Kane is szerintem föl kellett, hogy merüljön, mert
Mitrovic is fog
a Mitrovic kurva jó, Kalum a Darwin Núñez, hogyha 90 percre próbálod csak a statisztikáit
akkor
nézni.
Akkor ő legközebb a De Bruyne, a Hollandhoz.
Egyébként nekem volt egy olyan gondolatom, amit aztán hamar elvetettem, hogy a Darwin Núñez kitolom a bal oldalra. De Hollandal...
Azért az sok lenne.
Nem.
És ki a cseret a csatnárunk?
Hát 8. Hát ezekből
van 8.
Ennyi.
Úgyhogy a FIFA-ban ezeket összed.
Ronaldo, bazd meg!
Ja!
Mert nem.
Elnézést.
Ő a kabala. Ő a kabala.
Így nem lehet.
És van még egy név, aki eszembe jutott, de azért ő talán itt a lista végére kéreckedik. Szomorú lennék, ha a Firminónak az őszi teljesítményét nem ismernénk el, mert hogyha itt abszolút a Robertsonnál meg az Alissonnál mondtam, hogy ők, akik itt próbálják tartani a Liverpoolt, vagy ne zuhanjon össze a viharban a sátor, akkor a Firmino meg a másik, aki ilyen gólok meg a támadó harmadban mutatott teljesítmény terén élete egyik legjobb szezonját hozza, úgyhogy ez nagyon furcsa és örömteli.
Szezonja?
Két gyengébb.
Azért mondom, igen. Hogy most ahhoz nagyon, képest nagyon egészen meglepő, hogy igen, mennyire fontos, meg mennyire eredményes tud lenni.
Arról, hogy most őt kéne eladni, Manét vagy Szalát.
Úgyhogy Firmino mindjárt hosszabbít is egy évvel.
Igen, úgy néz ki. És ki az legjobb edző az évben?
Hát...
Szerintem ezt esküszöm. Én nagyon fájni fog kibondani.
Van neki egy nagyon jó dala, hogy
We've got super Mikatetta. Hát az én csapatomnak vagy ő lehet, vagy Guardiola az edzője, és hát látjuk, hogy ki van a tabella élén, és az eredmények magukért beszélnek.
Meg a futballhoz kell egy kis
szerencsét. De orvosi papír nem kell.
Hagyjuk a mentős dolgokat. Tényleg.
Megint
föl kell gyorsítanom az adást.
De azért, hogyha valaki nekem, szerintem az Arteta szerintem is a legjobb, de Eddie Howe, amit csinált ebben a Newcastle-ben, és amennyire megújul, az szerintem ott kell lennie, uh-huh, hogy nagyon-nagyon közel Artetához, hogy legalább akkor átteszem most
Newcastle-ben. És a forróm velem.
Na.
Hát nálam ugye nem lehet Eddie Howe, mely nem ilyen direkt focit akarok játszatni.
Honorable mentions, Thomas Frank. Szerintem előrébb vannak még a tavalyihoz képest is. És tehát a Brentfordnál...
Támadó játékban mindenképpen.
Igen. És a Brentfordnál azt mindig, amíg el nem kezdenek visszazuhanni, el kell mondani, hogy ez a játékos keret nem arra predesztinálná, ahol vannak egyébként, és ez mindig a Thomas Franknak a munkája.
Jó, nekem
az
kezdem
a különbség...
tetteni, hogy milyen igazolások jönnek ide, de jó. Tehát nem, vagy nem jön, vagy pedig most egy Damsgaard például nem nagyon sikerül még beigazolni.
Azért időt adjunk már a Louis Potternek is, meg persze, a Damsgaardnak is.
Honorable mention, akit még legjobban szerettem nézni ebben a szezonban az Arsenal mellett, az a De Zerbis Brighton. Nézni.
Keveset játszott. Keveset volt.
De én azt mindegyiket nagyon élveztem.
Szép játék, halál, ahogy az várható volt.
Milyen halál? Négyet vertek a Chelsea-nek is.
Mert remek. És majd kikaptak az Aston Villától.
Hype vonaton nincs.
Agyon verték a Wolverhampton-t is.
Összerakosgatva. Még rohadt jól látni a Premier League-ben, hogy egy vasárnap délutáni meccsen egy De Zerbi játszik egy Emery-vel, és meccselnek. Fú, az jól nézni.
Nagyon. Hogyha lett volna időnk, akkor bőven kitárgyaljuk a Brighton-Aston Villa meccset is, mert megérdemelte volna, de hát sajnos Ronaldo elvette tőlünk ezt a lehetőséget, miatta nem beszéljünk a De Zerbi-Emery meccsről.
Ne beszéljetek most már többet Ronaldóról, mindenkinek ezt tanácsoljuk, mert kapcsolatok és régi baráti viszonyok mennek tönkre közben.
Még ennyit nem ér a Manchester United csere csatára.
Ja, de szép. Na. Szóval, ne felejtsétek el, hogy...
Nekünk...
Egy mondat! Egy mondat!
Az a jó, ha egy csapat nem jó.
És ha ránk hallgattok,
nem használjátok a kijáratot bejáratként.
Ami még fontos,
hogy minden játékos rendszerjátékos.
Ha már vonalazni kell, az nem lesz. Köszöntök szépen a figyelmet ezen a héten. Mikor jövünk?
Jövő december héten? Végén lesz főműsorunk.
Igen.
És az első két csoport, VB csoportkör után pedig jövünk az előfizetőinek VB-s, az első VB-s extránkkal.
Láttátok a fizetett katari szurkolókat?
Megjelentek az ez a kézi VB-n is így volt öt évvel ezelőtt, vagy hét.
Az arabi,
olyanok, hogy nem mehetek el?
Ja, mennyit lehet kapni? Csüsz. Mennyit lehet kapni szerinted? Mennyire lehet azért futballszurkoló statiszta?
Nem küldenek elő építkezésre, az a díl.
Hát csak radiátor ne legyen a közelben, addig
jön. Akkor a szemetek vagyunk.
Ezzel zárjuk, sziasztok!
Gucci!